Sziasztok, Connector Podcast 740. felvétel. Szia, Warhawk!
Hello, sziasztok! Sziasztok.
Kettecskén leszünk ma, és mielőtt belevágunk a gamingbe, akkor egy gaming vonatkozású információ jön, meg egy kis móka. Ugye Warhawk 2 hete számolt be a holszenzoros kontrolleréről, és én akkor jeleztem, hogy van egy figura Szegeden, aki kontroller doki néven fut az interneten, tehát, és ő az én driftelős kontrollereimet a múltban mindegyikből egyet, tehát mielőtt még valaki azt mondja, nem csak a PlayStation, nem csak az Xbox, hanem a Joy-Conok is driftelődtek, ő ezeket javítgatta meg nekem, de hogy mindenféle kontrollernek mindenféle hibáját javítja, beleértve a Scarf, meg nem tudom milyen, itt ott vannak ezek a különlegesebb, extrád, meg drágább kontrollerek is, beleértve az Elite, meg nem tudom milyen változatokat is. És az a lényeg, hogy amikor Borok mondta ezt az egészet, hogy mi történik a holszenzoros, aki nem tudja, mi az, hogy holszenzor, annak az hallgassa meg azt a felvételt, mert eléggé körbejártuk, és szerintem Borok tök jó elmagyarázta. Én meg nem akarok megint bele melegedni. A lényeg az, hogy magát a kontrollernek a karja alatt lévő részt, ami mintavételez, azt cserélik ki egy jóval precízebb ilyen persejre, vagy nem is tudom, ami nem azon az alapelven működik, mint eddig, hanem egy másik, ilyen mágneses alapelven. Ennyit szeretnék mondani, és elvileg hosszú távú engedélyt, működést.
Igen, ugye inkább ez a lényeg, hogy nem egy olyan eszköz van lent, ami kopik, meg piszkolódik, meg ilyesmi, hanem ahol nincsen érintkezés, és így jó eséllyel, hogy hát igazából a többi évtizedes tapasztalatok alapján, ugye az ilyen ipari kontrollereknél, ez nincsen minőségromlás.
Igen, igen. És a másik az, hogy nem is mászik el, és nagyon precíz emiatt Na, igen. És akkor az ennek, hogy én írtam neki, mert itt a konnektorban is jeleztem, hogy ők már akkor Xbox One-os kontrollerekkel, meg PlayStation-os kontrollerekkel már kísérleteztek, hogy beépítik. De ez még karácsonykor volt, és akkor ráírtam, hogy mi történik, és képzeld el, hogy időközben, ha bár nem szólt nekem, de betették a kínálatba. És azon nyomban mondtam neki, hogy akkor az egyik PlayStation kontrolleremben a két analóg kart azt cserélje már ki holszenzorosra. És ez meg is történt. Úgyhogy a héten valamikor szerdán megkaptam, vagy kedden, és én is sokat játszottam vele, meglepően majd mindjárt mondjuk, hogy mivel. Egy PC-n játszottam vele sokat, egy lövöldözős játékkal, illetve a kisebbik fiam pedig szanaszét hajtotta a Fortnite alatt, majdnem csúnyát
akartam. Jó mentés.
Ügyes, ugye? És na most a fiam nagyon elégedett volt vele, a többiek, a kis barátai azonnal mondták, hogy nyilvánvalóan csal, mert mondtam neki, hogy egyébként is jól lő, vagy jól ügyesen játszik, de mondta, hogy szerinte, most lehet, hogy ő úgy érzi, de szerinte is jobb. Na mindegy. És az egész sztorit csak azért mondtam el, mert szóba elegyedtem a figurával, és kiderült, nekem akkor derült ki, hogy nem csak Szegedre, meg mert én Facebookon találkoztam az ő címivel, hogy nem csak Szegedre, hanem az egész országba gyakorlatilag szállít bármit. És miért ez nem egy ilyen biznisz dolog, miért még valaki egy út biztos nekem ingyen csinált, nem csinált nekem semmit ingyen, meg nem is kértem tőle semmit, hanem amikor mentem a kontrollerre, akkor mondta, hogy ha és akkor mondtam, hogy egyébként van egy ilyen gamer podcastünk, meg minden, és akkor beszélek róla, hogyha ő is úgy gondolja, és mondta, hogy persze, akkor mondta, hogy neki van honlapja, és az a lényeg, hogy a konnektoros hallgatóknak, akkor most mondom meg, aki hallgatja ezt a podcastet, a controllerdoki.hu-ra fölmentek, és bármilyen cserét rendeltek, akkor kaptok 30% kedvezményt a végárból. Ez annyit kell, hogy a Connector nevű kuponkódot be kell írni a megrendeléskor. Úgyhogy, tehát Connector, beírjátok, wow. Repül a 30%. Nem egy olcsó dolog egyébként a holszenzort beépíteni, de tekintve, hogy egyébként a driftelős kart is 5000 forintért javítja a darabját, és ez nem ő drága, hanem ennyi az ára. szerintem az egész országban bárhol, bárhova bementek, akkor ennyibe kerül. Ha csak nem a Nintendohoz, mondjuk ingyen cserélik a Joy-Con-okat. Na, de mindenki másnak amúgy ennyi, és ez pedig 6000-ért csinálja a darabját. Itt a 30%-os kuponnal ezt le lehet szorítani a két karnál, úgyhogy ez az egyik változat. Xbox One, PlayStation, DualSense, az összes Xboxon úgy értem a régiek is, azt hiszem talán 360-hoz is van neki, tehát ki mire vágyik.
Hú, az sőt, ez már durva, hogyha 360-hoz.
Igen, talán Xbox van Elite-hez, tehát az Elite Controller. Elite 2 az azt mondta, hogy éppen nincs, de amúgy szokott lenni. Tehát Elite-be is tudjátok cserélni, ha bár az ott gyárra cserélhető, vicces, azt hiszem, vagy nem az? Vagy a Dual...
Mindegy. A teteje cserélhető.
Igen, azt mondta, hogy ott egy... Igen.
De az alja az nem, szerintem.
Igen, és azt igen, magyarázta, hogy ott egyébként ott talán annak az egy kontrollen egy más típusú vázatot kell alkalmazniuk, éppen azért, mert a kar állítható, meg kivet. Egyébként ezek tök jó dolgok, csak magát a problémát nem adották meg, és ez a Dual Sense-re is igaz. Mi is a neve annak a, mindegy, a drágábbik változatra is ugyanígy igaz.
Ja, az Edge.
Az Edge kontrollerre, így van. Úgyhogy mindenki mindent kitalált, csak azt nem oldották meg, amit kell. És még egy dolgot megosztott, úgyhogy még egyszer kontroller, aki szeretne, vagy konnektor, pontosabban konnektor kuponkód, úristen, bocsánat, este van, és általában össze-vissza beszélek, és emiatt is elnézést szeretnék kérni, mert próbálom összeszedni magam. Tehát kontroller...
Ha a konnektort szeretnétek cseréltetni, akkor a kontroller kódot használjátok, ha igen. A kontroller szeretnétek cseréltetni, akkor a konnektor kódot használjátok.
Így van, de szerintem meg fogják hegyezni, tehát a kontrollert, akinek a honlapján. Illetve megosztott még egy információt, ez már csak ilyen érdekesség, ki kis színes. Mondta, hogy meséltem neki, hogy te is a tesztprogrammal próbálgattad a kontrollereket, meg minden, és egyik se, eleve a középállás, mint olyan a karnál, az egy probléma, mert az soha nincs középen. És azt mondta, hogy vett egy Switch Pro kontrollert, mindenki ismeri, és szoktunk itt lelkedezni, hogy milyen jó, hogy 30 órát tud. Most ez egy nagyon jó kontroller, csak ugye csomó mindenen nem analóg, ám bár nagyon jó, mint a karai, nagyon jók, meg mindennek, a fiamnak is van, én is szeretem. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez az egy kontroller volt, a Switch kontroller, amit földugott erre a tesztprogramra, és azt mondta, hogy nullán áll. És azt mondta, hogy nincs benne hol semmi cucc, de gyárulag valahogy be van lőve a nulla. És azt mondta, hogy egyik gyártó, tehát senki nem tapasztalta ezt, belérve a Joy-Con-okat se. Tehát a Switch-nek a Pro Controller az gyárulag nagyon jó, a probléma az, hogy ugyanúgy be tud driftelni az említett probléma miatt, úgyhogy...
Igen.
De alapesetben az a legjobban beállított kontroller az összes közül.
Tök érdekes egyébként, hogy mennyire nem új technológia ez a hol-szenzoros dolog. Azt tudod, hogy már volt olyan generáció, használták ezt?
Azt nem. Ő mondta, hogy 6 vagy 7 éve köztudatban van ez, mármint ők látták, de hogy senkit nem érdekelt, pedig kurva jók voltak az eredmények, ő ennyit összefoglalta, és hogy tavaly évvégén látták, hogy kezdik így fölkapogatni, és ők beszéltek más szervezekkel, meg minden, és a szervezek nagy része azt se tudja, mi ez. Azt mondta, hogy nem tudja, hogy mik, a többiek mit csinálnak, de hogy nem, senki nem tud róla, az biztos.
Képzeld el, hogy ez ugye egyrészt nem új keletű probléma, ez csak egy ilyen történelmi érdekesség. Viszont régen, nagyon-nagyon régen, nagyon-nagyon-nagyon régen, a Dreamcast-nek volt az a nagy hír, hát így a közbeszéd tárgya, amennyire a Dreamcast a közbeszéd tárgya volt nyilván, hogy soha nem driftel a kontrollerje. És képzeld, hogy a Sega az a Dreamcast-nél és a Sega Saturn-nál is ezt a Hall-effektet használta 30 évvel ezelőtt a kontrollerre.
Hát 90-es évek közepe, ugye?
Ja.
Igen. Pontosan.
Előtte nem, utána nem. Ők ezt ott megcsináltak. Ennyire nem új a technológia egyébként, hogy és semmi bát, tehát ugyanaz, mágneses, mi az, nem erőtér,
hát
mágneses mező.
Mágneses mező végül is, azt
használja. Mágneses mező, és ugyanaz a technológia, és valószínű, hogy egy minimális költségcsökkentés a gyártóknak az, hogy ezt a elektromos erősséget mérik, És azért nem használják ezt, és ez van, ja.
És hiába, igen, hiába volt hozzáadott érték, mert valószínűleg egyébként az volt, csak senki nem tudott róla. Érted? Tehát, hogy az a kontroller, igen, amikor igen, megveszed, és mit tudom én, nekem a volt egy-két ilyen kontroller, nem sok, ahol, mit tudom, duások kettő, meg ezek, ami nem csesződött el, de például a PlayStation 3-nál már a DS3, ugye az egy six-axis-ra jött, amiben nem volt rezgő motor, az nem romlott el, ám bár a DualShock 3, ami egy ilyen update-át vázat volt, na az viszont, mit tudom, egy, hát nem egy év, de mit tudom, két év után már drifteltek. Tehát jobb volt a eredeti six-axis, amiben semmi nem volt rezgő motoron kívül, valószínűleg ott meg más, a mechanika volt jobb, vagy nem tudom. Tehát az meg volt 7 évesen, és kinyaklott, mint az Xbox 360-nak a úgy értem, hogy kinyakott, hogy kigyengült már a karja, de az nem probléma, ha kigyengül, mert az egy természetes folyamat, az nagyobb probléma, ami a drift, hogy csúszkálnak a karakterek, és nem tudsz jól lőni, vagy autóversenyben nem tudsz jól vezetni.
Hát igen, ugye ez gyakorlatilag mióta a kontrollereknek a karjai velünk van. Tehát ugye egy Mega Drive-on nyilván nem volt ilyen problémád, mert nem volt effektíve kar rajta, csak dépa. Tehát igazából ha a videójátékos történelmet nézzük, akkor nem egy ilyen extrém régi probléma ez, hiszen hát, ugye még a PS1-nél is ugye talán ott már volt olyan verzió, ahol lehetett használni, de ugye ott is az elsőnél még nem volt D-pad a kontrolleren.
Igen, az úgy volt, igen, úgy volt, ugye, hogy megjelent a PS1, és nem voltak analóg körök.
Igen, tudod, igen.
Egyáltalán. És képzeljétek egy kontrollert, amin D-pad volt, meg ugye, mit tudom én, 8, most nem akarom szólni, 10 gomb, igen. Igen, és igen, feltételezem.
Ott és utána a belsők se voltak rajta.
Nem voltak, volt ravasz, de nem volt.
Ravasz volt, de szerintem a trigger nem volt. Vagy mi az?
Aha, lehet, hogy trigger nem volt csak. Aha, tök mindegy. Szóval kevés gomb volt, és azt jött a DualShock, az egy.
Igen.
És az már a generáció végén volt, és azt hiszem a ott azt hiszem a Metal Gear együtt jött, és akkor azt mondták, hogy az már támogatta, de működött anélkül is a Metal Gear. Tehát úgy volt a... Tehát igen, de persze értelmesen hozták be, nem kötött
ki. Belegondolok
hozzá.
Igen, szerencsére a Sony-nak a névadása az egy jó logikus ebből, tehát hogyha belegondolsz, akkor igen, PS3-nál DualShock 3 volt, PS2-nél a DualShock 2 volt, ugye most a PS4-nél a DS4 volt, és a PS5-nél váltottak ugye a DualSense-re.
Sense-re, de...
A névadásból vissza tudjuk következtetni, hogy hol változott.
Valahol, hol van, igen.
De tehát azért mondom, hogy nyilván előtte nem volt ezzel probléma, mert effektíven nem volt kar a gépen. Ugye a hírhet Nintendo 64 kontrolleren is ugye
de nem szerettem
egy volt középen.
Én ezt máig nem tudom értelmezni. Elnézést kérek minden Nintendo 64 rajongótól. Hát, borzasztó tényleg. Egyébként az is változott közben, hogy tudod és most nem kontrolleres a felvételt szeretném tartani, de azért ezeket érdemes tisztázni, hogy olvastam, meg talán volt előadás is éppen PS2 meg PS3 közötti időszakról, de egyébként ez minden miatt, még ez nem a PlayStation-re vonatkozik, ezt a Microsoftnál meg az összes többi gyártó ugyanúgy követte, egyszerűen a technológia változott, tehát maga az, hogy hány biten mintavételez kontroller, az is változott, egy szó, mint 100 egységnyi idő alatt több mintát küldenek a mai kontrollerek, mint ezelőtt, mit tudom én, 15 éve, és ez a része is bonyolultabb, tehát azért nem azt kell gondolni, hogy ugyanazt csinálja egy DualSense, vagy egy mai Xbox kontroller, mint mit tudom én, mint 2000-ben csinálták a DualShock 2, meg a mit tudom én melyik, hanem egy jóval bonyolultabb műveletet hajtanak végre.
A nap végén ugyanazt csinálják, csak
jó, igen, ülszel és játszok, igen.
Igen. De hát ha belegondolsz, pusztán az, hogy ezeknek már ugye a saját rádiófrekvenciájukon kell kommunikálniuk, és nem kábelen van hozzá kötve.
Ja, igen, az is egy másik.
Hatalmas
igen.
Változás, ugye. Fejlődik a technológia, de pont ezek, és ez igazából nem egy fejlődő technológiának a problémája, ez tipikusan a filérbaszásnak a problémája. Egy másik 1000 éves technológiával kis befektetéssel át lehet hidalni. És egyébként olyan, ami full benne van, hogy nem jön elő. Tehát igazából, mivel egy velünk élő technológia és egy velünk élő probléma, ezért nagyon sok játékban simán kezelik azzal, hogy annyi dead zone-t holteret adnak a kontrollernek, hogy ha csak nem extrém módon kezd el driftelni, de nem feltétlenül veszed észre, hogy van ilyen probléma. Ahol kell, és ez is előre hozza, hogy nyilván megjelentek azok a játékok, ahol fontos, hogy neked a kontrollerre pontos legyen a karok, és a pici mozdulatokat is jól érezze, mert mondjuk egy Fortnite-ban, ha célzol, akkor ott nyilván tétje van egy, mit tudom én, 30 plusz éves, igen, vagy egy Crash Bandicoot-ba, nyilván úgyis tövig nyomtad a kontrollert, mert
ez 400-as
fúzusa játszottál, és nem az, hogy a milliméteres mozgásokkal kellett kimérni valamit. Ja, én megmondom, szerintem bízok benne, hogy
majdnem mindenhol van benefitje amúgy, mert pontosabban azt csinálod, amit gondolsz, hogy csinálsz. Érted, amit mondok?
Tehát, igen, és tehát az a helyzet, hogy talán. Még ha nem is feltétlen van egy, biztos van fizikai mérhető benefitje, én biztosan állítom, hogy pusztán a tudat és a placebo hatás az egy egyszerűen magabiztosabbá tesz. Hogy nem kell arra figyelned, hogy mit tudom én, ha kicsit rosszul tartod a kontrollert, akkor egy autó elkezd jobbra kicsúszni.
Ja,
és nem az lesz, hogy elfordul jobbra, hanem az, hogy nem vagy magabiztosabban, hogyha te most beálltál középre, akkor középen fog menni, hanem lehet, hogy kicsit műszerészkedned kell vele, hogy menjen. Én nekem mondom, ez volt a felismerés, hogy és teljesen nem tudom, mi az, önkéntelenül mennyi ilyen műszerészkedés benne van egy tényleg egy autóirányításban, ami azért kell pontosság hozzá, de azért mondjuk egy videójátékos skálán azért vannak lényegesen olyanabb stílusok, ahol komolyabb pontosság és ügyesség kell, és ahogy ez kiesett, az teljesen egy ilyen hatalmas élmény volt.
Hát igen.
Én megmondom szintén, hogy tök jó, tehát még egyszer akkor konnektor kupont kell használni.
Igen, és bocsánat, van lejárata, május 11, tehát egy hónap.
Teljesen jó.
Jó, tehát egy következő hónapban tudjátok ezt megtenni.
Ja, én nagy profitájára lettem a dolognak.
Nagyon tetszik nekem is. Tuti.
Tényleg, lehet szidni, elbírja a képem, én szerintem tucat emberrel megvetettem ezt a szerencsétlen kontrollert. Úgyhogy, hát
persze, abszolút jó. Abszolút jó egyébként.
Nyilván nem az én hatásomra, de valaki írta, hogy ponton ilyen készlethiányos lett, meg elkezdték az árat emelni. Nagyon örülnék, hogyha a konnektornak olyan hatása lenne, hogy egy random kínai gyártónak fel kell elkészülni, de kötve hiszem, hogy ez
ha megy, mint a
miközben járásnál. Igen, de figyelj, de közben meg igazából egyébként se rossz kontroller, tehát nem ez a kínai munkatípus, úgyhogy igazából rosszul nem járt, ebbe bízok, hogy még ha nem is lett tőle mindenki pro player, rossz vételt igazából nem csináltak, mert egy kényelmes, jól használható kontroller.
Igen, tehát itt nem 140 ezer forintos üzéket, vagy 100 ezer forintos ilyen szkafokat próbáltunk ráshozni valakire, ami ugyanúgy bedöglik. Egyébként kérdezgettem a srácot, és mondta, hogy ha bár jók az anyagok meg minden, de a belseje az ő nem látja, és hogy jobb lenne mondjuk ezeknek a nem hivatalosan utána gyártott, de drágában adott kontrollereknek, mint a gyári. És azt mondta, hogy ez igaz a PlayStation-re és az Xbox-re is. Tehát a hivatalos gyári kontrollereknek egyébként, ha ez a része nincs, akkor egyébként ezek jó kontrollerek nagyon, és nem kellett több félni, hogy a hivatalos kontrollert használjátok, tehát nem lesz tőle semmivel másabb a gaming, hogyha majd megveszitek a nem tudom melyiket. Szóval picit jobb, picit precízebb és jobb. Egyébként az összes ugrálós játék, de ahogy mondhatom a Souls-like játékokat, azért egy Elden Ringben azért nem baj, hogyha az történik, amit az ember akar. aki tudja, ott az időzítés bármit nézek, és most nem csak a perét, hogy ahol az R1-et kell nyomni semmi köz az analóghoz, hanem azért az, hogy hova irányítjuk azt a karakternek, hogy mi történik, úgyhogy
igen, megmondom szerintem, hogy egy problémám van még mindig ezekkel a kontrollerekkel, és én nem jöttem rá, hogy micsoda, egészen a mai napig egyébként, amikor pont kaptam egy sajtóközleményt, nem tudom, a Power A mint gyártó neked megvan-e? Ő is ilyen
nincs.
Kontrollereket gyárt mindenhez. És most küldtek egy közleményt, hogy Switchhez megjelent a Enhanced Wireless Controller Lumectra technológiával, ami a saját multizónás RGB festésük. Minden, az összes kar, az összes nagy gomba, a D-pad, mind körbe van véve multizónás RGB fényezéssel, és nézd, én úgy érzem, hogy az nyilván egyrészt minimum egy olyan 10-17% nyelvfélse ulást tud hozni ugye a játékokban.
Meg a KD-t is szerintem
beveheti. Meg a KD-t is nyilván, igen.
És a szószjátékat majdnem instant végig tudjátok vele játszani. Első próbálkozás igen. Az összes boss.
Igen. Nem kell fast travel a Dragon's Dogma 2-höz, hogyha...
Igen, végre. Ott bele van építve. Sőt, nem fog hiányozni, mert bárhova mész, ott elsőre megvan minden. Tehát nincs miért utazgatni. Mindjárt csak egyszer mészel is, az viszont mindig jó lesz.
Hát, hogy ez mennyire tényleg, és az, na mindegy. Pont kábel nélküli kontrollerhez, ami nyilván akkumulátor van, és ugye minden picit töltöttségért megharcolnak, és örülnek. Nyilván azt kell telibaszni leddel, hogy biztos, nyilván. Hogy...
És sötétben is gondolom, hogyha nem használod, akkor is világít, gondolom. Remélem van ilyen funkció.
És vannak jó LED megold, mert ugye a PlayStation bármennyire is zavaró, és bármennyire is vannak hülyeségé, ugye egy megfelelő játéknál tudtak vele játszani.
Igen, így van. Igen. Jól néz ki, hogyha ott kék, vagy zöld, vagy valami. Igen.
Ebből a szempontból egy ilyen multizónás LED egyébként tök hasznos is lehet, ahogy, és egyébként PC-n is van ilyen a megfelelő programokkal, hogy mit tudom én a
persze, hogy melyik billentyűzetnél melyik billentyűzetnél melyik
világít. Igen.
Van ennek értelme, persze. Csak ez amikor minden...
Hogy egy third party gyártó random kontrollerére bárki ezt rá fogja programozni. Pláne egy Switchnél, ami ugye nem a modolásnak a csúcsa.
Hát, nézd. Az van. Ennyit a kontroller szekcióról. Aki kedvet kapott hozzá, az kövessen minket a sötétségbe, de rendkívül jól szórakoztunk, és bevált legalábbis nekem a gaming. Beszéljünk-e, csak egy visszakötés, és már ezt eleve így kezdtem az előző felvételen is, és most is csak így szeretném, hogy elkezdtem és befejeztem a Metal Gear Solid 2-t még múlt héten, és nem mondtam végig a mondatot múltkor, vártam a felvételt, pontosan hallgattam vissza, és rájöttem, hogy nem, hogy azért az a játék 10 óra volt, és senkinek nem volt. Mármint én 10 órát végigjátszottam, és tudom, hogy van benne újrajátszási faktor, meg számtalan Kojimának számtalan hülyesége, rejtve most a hülyeséget pozitív értelembe véve, kis easter egg-ek, de hogy ezeket a játékokat azért megvettük $50. És tényleg azt mondom, hogy életem egyik legjobb év, most hogy végigjátszottam, hogy tényleg nagyon jó játék, és tényleg meghatározó, de azért nem voltak olcsóak a játékok a PS2 időszakban, és cserébe nem volt mindegyik 86 óra, meg nem tudom mi, 100. Úgyhogy mindig van most, nem szeretjük ezt mérni, meg minden, csak úgy ez, hogy ez az újrajátszási faktor, meg per élmény, per óra, meg nem tudom miket szoktak. Valaki azt mondja, hogy nem vesz ilyen single player játékot, mert végtolja, de hát nem mindegy, hogy mit. Az a 10 óra hogy telik, vagy az a 20, vagy nem tudom mennyi.
Nekem nagyon komoly gondjaim vannak ezzel, és... Nem, ez így nem igaz.
Na melyik részében?
Nagyon komoly gondjaim vannak azokkal, akiknek nagyon komoly gondjaik vannak ezzel.
Értem.
Miközben nekem is vannak nagyon komoly gondjaim ezzel. Én is meghallgattam a múlt heti beszélgetéseteket, és egymás között szűretlenül, aztán majd a következő felvételen a Demlába vagyunk, ott kicsit szűrten is erről még fogunk diskurálni, pont azért, mert markánsan eltérő véleményen vagyunk, és lehet, hogy csak a Dragon's Dogma 2-vel egyébként, és nyilván ti specifikusan arról beszéltetek, vagy specifikusan arról beszéltén így a videójátékról, mint...
Ott bújt ki a szög a zsákból. Igen. Röviden. Igen.
És tényleg nem akarok mi hosszasan belemenni, mert tervezünk erről picit beszélgetni, de egyrészt én full beled vagyok azon, hogy még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy nem kötelező megvenni, akkor is a tudat, hogy ott van benne, az azért nem úriemberes.
Kérdéseket vett föl.
Igen.
Tehát, hogy a Red Dead Redemption, bocsánat, utána még gondolkoztam, járt az agyam még, hogy a Red Dead Redemption-ben ugye ez volt az érv, hogy a Red Dead Redemption-ben is vonatozni lehet. Mindannyian emlékszünk, legalábbis aki játszotta, de hogy vonatozni lehet, de hogy ők nem adták, hogy ja, de hát ha nem akarsz vonatozni, akkor egyébként van fast travel $1.
Igen,
tehát és ők nem adták meg ezt az ajánlatot, és ez egy hatalmas különbség az, hogy képzeljük el ezt az egészet, vagy hogy maga a koncepció oldaláról, érted, az anyagi, meg az egész játékbeli koncepció, hogy nem az van, hogy van a vonat, így terveztük, de egyébként aki unja, az annak van pénz, fizetős szolgáltatás, és egy már repülő.
Igen, tehát, de megmondom őszintén, hogy...
Ha nem, nincs is. És akkor tényleg ez a koncepció.
Oldaláról furcsa módon egy picit elfogadóbb vagyok akkor, hogyha tényleg van alternatíva rá. Változik az játékonként, hogy az alternatíva mennyire egyszerű, mennyire érezni azt, hogy az az elsődleges és a plusz pénz a másodlagos, vagy az, hogy a pénz felé visznek. Éppen a hetekben olvastam, a Suicide Squad játéknak ugye jött az első.
Ja.
Nem tudom.
A Joker?
Arról a játékról egyébként is beszélni lehetne gyakorlatilag
állatorvosi
lova minden egyes game as a service döntésnek. És valahogy úgy van, és ne harapja le a fejemet az, aki játszik vele, és pontosabban tudja, én megmondom szintén, hogy azon ritka rossz játékok egyik, amit elkerültem.
Hogy, és nem is tetszett.
Nem tudom, mert tényleg így...
Nem fog, igen.
És ugye az van, hogy kijött a Battle Pass-ben, bármi is a neve, ott, és technikailag nem kell rá pénzt költeni, mindössze annyi van, hogy el kell érni egy tököm tudja hanyadik szintre a 5 különböző szint közül az egyiken, és így kiszámolták, hogy oké, de hogy lehet azt a tipikus XP-t grindolni ahhoz, hogy sikerüljön, és így elkezdte valaki összeadni, hogy a mit tudom én, milyen küldetést 750-szer kell végigjátszani. És így azt mondja, hogy ha ilyen 5 perccel számol, akkor valami 120 órányi idő kell hozzá. 120 óra? Tehát 120 nap, nem tudom. Tehát ilyen
extrém
dolog kell, hogyha más grindol, akkor van valami ilyen, hogyha 3 napig bejelentkezik, akkor kap valami XP bónusz, és ott is ilyen hosszú hónapokig folyamatosan be kéne jelentkeznie, hogy ezekből az XP bónuszokból megjöjjön, és itt ez a problémám, hogy rámondhatjuk azt, hogy by design, és tökéletesen igazunk van, tényleg, ha ezt a két szót mondjuk by design, igen, mert ezt valaki megdesignolt, valaki kitalálta, jobbá hagyta, megépítette, megcsinálták, ez nem egy programhiba, hogy ennyi XP kell hozzá, ez nem egy
véletlen.
Igen. Az, hogy nekünk ez a by design, ez tetszik, vagy nem tetszik, az már egy szubjektív dolog, és egy jó játéknál könnyebben belemagyarázzuk akkor, hogyha ezek a mikrotranszakciók tényleg mikrok, és arról van szó, hogy igen, kifizettem $60, $70, de nagyon tetszik, és igazából, ha nagyon olyan kedvem van, akkor még egyet rárakok. Míg, hogyha egy nagyon rossz játék van, akkor a töredékennyinél is komoly problémáink vannak. Pont a mai nap volt, nem tudom, a Mikey Barra neked neve mond valamit, igen, ex-Xboxos, aztán átkerült a Blizzardhoz, aztán igen, a Blizzardnál ilyen
valamelyik
kor lett, és aztán most lelépett nemrég a Blizzardtól, tehát ilyen
igen, és most
ilyen limbóban van.
Több fórumon vissza akarják, követelik, hogy a Phil Spencer helyére menjen vissza. Ezeket olvastam Xboxos fórumokat, és így főhúztam a szemüldököm, és így mondtam, hogy oké, okay. Tehát nem biztos, hogy Phil Spencer ő az, aki, tudod, ő a találjunk valakit.
Nagyon fura dolgot. Nagy gamer a Muki egyébként, de nagyon fura nyilatkozatai vannak. Pont igen. Ma volt Twitteren egy ilyen gondolatmenete, hogy igazából ő szerinte vannak olyan játékok, amikkel olyan jól szórakozott, hogy úgy érezte a végén, hogy ő még úgy adna egy kis pénzt a 70 dolláron felül. És hogy mennyire lenne ördögtől való egy ilyen borra való rendszer képítése, hogy az. Szerintem teljesen hülyeség. Bocsánat.
De szerintem most figyelj, opcionálisan ott van akkor most.
De mi? Jó, én megmondom őszintén, alapvetően a borra való rendszerem mint olyan önmagában úgy vagyok vele, hogy egy szörnyűséges dolog, és nem kell. Tessék meg jól megfizetni a dolgozóidat, ne azt várjad, hogy nekem odaadsz egy árat, és azon felül igen, még...
Ezzel az egészen nekem egy bajom van. Nem az elv. Az elv az nagyon szép, hanem inkább annak a megvalósító. Mi lenne az, hogy építve egy idő után?
De még ha nincs is beépítve, az elvese, mondom.
Nem megy le a végefőcím, ha nincs egy kis tipp.
Bocsánatot kérek minden vendéglátásban dolgozó emberre. Ja. Én nem szoktam. Én nagyon ritkán. Én tényleg úgy vagyok, ha
ott a szervezdíja már, ami beletesz.
Fizetés kapsz valakitől.
Így van. Én nem, sokat fogok borra valót.
Igen. Tehát ez ilyen...
Jól végzem a munkámat, mondja a főnök, vagy
tök jó lesz. És még inkább képzeld el azt, hogy neked kifizetted a 70 dollárt az Elden Ringért, végigjátszod, és feljön egy menü, hogy te figyelj, még 10 dollár
kávét.
Szerinted abból a 10 dollár, és azt mondod, hogy srácok, iszonyatosan jó volt a pályadizájn, és olyan csaták voltak, hogy ilyen, és hú, még 10 dollár beadok. Szerintem a 10 dollárból mennyit látna a pályadizájner és a
senki.
Gameplay tervező?
Nem. Ez a kiadóban elnyelődne.
Igen, tehát azért mondom, hogy
ez a kávépénz.
Még ha azt mondjuk, hogy nem, a borra való rendszer az egy oké dolog lenne, akkor is ez olyan lenne, mint hogyha az étteremben azt mondanád, hogy oké, adok borról, de nem a pincének adom oda, hanem a étteremnek a számla számára átutalom.
Jó. Tehát továbbra is azt mondom, hogy nekem amúgy tetszik, értem, hogy mit akart ezzel mondani, hogy amikor nagyon lelkes és nagyon jól érezted magad, akkor, és ha akarsz adni, akkor miért adhatnál, ebbe igaza van, de ez egy szörnyű, naív gondolat, úgy másodjára átgondolva, és igen, nem életszerű.
Én nekem, ha nagyon tetszik, akkor elmondom az ismerőseimnek, hogy igen. Srácok, vegyetek így meg, mert van. Egy
vagy megveszem a következő játékot, bizalmat szavazok igen. neki, megveszem a DLC-t. Veszek
egy ajándéka példányt valakinek.
Így van.
Érted? Vagy veszek... Azt mondom a havernak, hogy figyelj, játsszál vele, én most állom. Nem gyakran van ilyen, de mondjuk a lehetősége ott van.
Jó van, de mondjuk most gondolj bele, hogy veszel egy mit tudom én, Assassin's Creed-et végigtolod, és akkor egyébként látják, hogy például most, hogyha ez egy jó példa, hogy tök jó visz, még eltöltötte 50-60 órát fel, és még tök jó az a játék, és azt mondod, hogy hát akkor még kimaxolgatod még igazából, jó van, véget ért meg minden, de azért tök jó volt itt lenni ebben a játékvilágban, és tök mindegy, melyikről beszélünk, és akkor itt szeretek még egy kicsit maxolgatom a játékot, és akkor lehet, ott a maxolgatás közben lehet, hogy veszi magának egy $2 valamit, egy DLC-t, de szerintem ezekkel a dolgokkal, amikor kifizeted azt a páncélt, amit egyébként nem használsz, a skint, úgy értem, tehát most skinről beszélek, ami semmire nem jó, azon kívül, hogy jól néz ki, szerintem ezekkel a pici kis ilyen upsell, vagy nem is tudom izével, ajánlatokkal tudsz ráemelni az eredeti áron föl, és így tudod szintén honorálni, hogy egyébként tetszik, amit csináltatok, annyira tetszik, hogy bár kurva jól néznek ki az eredeti, mert egyébként ezekben a játékban, az eredeti játékban lévő páncok is jól néznek ki, de még veszek még tőletek.
Igen, nem, az hogy valamiért itt, nekem is, nekem se piszkálja annyira a csőrben. Ami fura, mert ugye hírhet, lópáncéltól jutottunk el eddig.
Persze,
és ott is az volt, és valahogy, ha ott maradunk, hogy ja, és azzal is dolgozott valaki, nem az van, hogy így oda került, tehát
igen.
Effektíve egy munkát fizetsz meg akkor is, hogyha megveszed azt a lópáncélt, meg a sisakot, meg a ilyen-olyan skineket. De az olyan oké, rendben, azzal úgy én se veszítek, ők se veszítenek, úgy
mindenkinek jó.
Igazából nem is nyerek semmit. Aha. Van egy pici ilyen megnyugvás, hogy ja, az úgy mostan faszán néz ki. Ott, hogyha ez egy gameplay funkcióhoz van kötve, és ha belegondolsz, a szerencsétlen Ubisoftot jogosan, nem jogosan?
Nem jogosan, van ott
undorító része. A sárga földig leszették, amikor elkezdte a kétszeres XP szorzót.
Igen, az nekem is, az már nekem fájdalmat.
Nem hallottam azt, hogy hát nem, by design, nem kötelező használni. Ha lusta vagy, grindolni, akkor használhatsz kétszeres XP szorzót.
Ja, de ez ugyanaz, lusta vagy sétálni, akkor menjél pasztra.
Oké, ezért mondom, hogy jogosan, nem jogosan, szubjektív. Igen. Van, aki végigjátszotta anélkül, van, aki megvette és végigjátszotta.
Hát igen. Én nem éreztem azzal... amúgy Ubisoft mellett, én nagyon hírhetten, én érzékeny vagyok erre, meg tényleg rengeteg JRPG-be is raktam időt, tehát itt nem arról van szó, hogy nem, én tudom, hogy milyen az, amikor grindelünk, de én éppen most az Odyssey-t mondom, mert azt nagyon szerettem, és végig is játszottam. De egyébként mondhatom a legutóbbi játékokat is, ami most megjelent. Talán abban lehet, hogy nem volt WXP-t, mindegy. A lényeg az, hogy én ezekben a játékokban az ütemezésében nem éreztem azt, hogy hú, most beraktunk ide még két várat, meg még négy ellenfelet, vagy még, mit tudom én, most mondok valamit, kinyírandó ellenfelet, még tizet, azért, hogy elhúzzuk a végét. Tehát, hogy mert ha nem így lenne, ha nem tettük volna be, akkor nem lettél volna meg a szintet, ha nem lett volna meg a szintet, akkor nem tud befejezni a játékot. Tehát, hogy így nem éreztem azt, hogy ebben a ritmusban ilyen teljesen oda nem illő elemek vannak. Márpedig egyébként hozzateszem, hogy főleg régi játékoknál érzek ilyeneket, amikor így újra játszok játékot, hogy hú, ez a rész, ez most ez itt. Ma már azért más az elvárásunk, és nagyon beleakad a szemünk, vagy ebbe az egészbe.
Egyébként
amikor nem jó.
Végtelenül nem tökéletes példa, de vicces, és többé-kevésbé működik. Valaki pont beszélgettem erről a fura mikrotranszakciókról, és hogy nem, a Ubisoftnak lett egy ilyen nem túl pozitív ázsiója, de mondjuk itt jelenleg tök jó ki tudjuk használni. Mondtam neki, hogy ha bármi ilyen kis fura mikrotranszakciót talál egy játékban, és most nem tudja eldönteni, hogy tetszik, vagy nem, akkor gondolj el, hogyha ez egy Far Cry-ban lenne, akkor tetszene neki. Ha ott is tetszik, és meg tudja magyarázni, akkor valószínűleg nincsen nagy gond vele, hogyha ott ugye azt mondja, hogy hülyén szemetek, miért rakják bele, akkor az valószínűleg másik játéknál is gond. Csak van valami az adott játékban, ami miatt így azt mondja, hogy ott annyira nem zavarja. És ez is azt mondhatja, hogy mennyire egy szubjektív ember és játék függő probléma tud ez lenni, nem is probléma, kérdést tud ez lenni.
Tudod, a végén a szegény DLC-k, meg nem tudom milyen, mi kapcsán a végén Ubisofthoz jutottunk ide, azért vannak itt még más szereplők is ebben a pakliban.
Nagyon sok szereplők, és a Ubisoft ez egy ilyen szerencsétlen egy szerencsétlen kiadó, akit tudunk rugdosni ezért.
Mindenki ismeri, mindenki tudja.
Igen, az ügyeletes rossz jó, de ez van, most ha jön a pénz, akkor jön a pénz. És közben arról a Ubisoftról beszélünk, akik egy évben két kibaszott jónak tűnő Prince of Persia-t kiadnak.
Te azt érted a másodikat? De nekem is tetszett, amit láttam.
Én szerelmes.
Nem, az értelmi, vagy nem tudom, nem értem. Nagyon tetszik, jött még egy Prince of Persia trailer, aki nem tudná csak, hogy miről beszélünk itt, tehát a héten most kidobtak nekem, tehát nem volt bejelentve, nem volt szó róla.
Igazából volt
vagy
szó,
volt.
Pletyka volt róla, hogy
hát de,
készül egy Prince of Persia.
Most jött egy kérdés változat, és hoztak még egyet.
De ugye úgy hoztak még egyet, hogy gyakorlatilag odaadták a brandet. ennek a hónap fog egyszerűen jutni a csapatnak a neve. Ők azok, akik nevet váltottak, de eredetileg a Dead Cells-t készítették. És most nem azon a neven van, néven működnek, akik a Dead Cells-t készítették. És azt mondták, hogy csináljanak egy Dead Cells-t a Prince of Persia-val, és gyakorlatilag egy ilyen roguelike Prince of Persia,
nagyon jó dizájn.
Amik az brutálisan jó, volt egy ilyen deep dive tegnap belőle, és én így, tényleg így, amikor a két szívecske megjelenik az embernek a szemén, hogy tehát ez a csapat, ez tudja, hogy hogyan működik ez a 2D-s játék, és nagyon szerelmesek ebbe az egész Prince of Persia. Úgy egyáltalán nem tűnik egy tradicionális Prince of Persia játéknak, de közben ott vannak az olyan dolgok, az ilyen apróságok, hogy vannak olyan platformok, amik le tudnak szakadni, és ugyanaz a hullámzás van meg bennem, mint az első kettő klasszikus 2D Prince of Persia,
bemozdulnak a csempék is.
És igen. Ilyen apróságok, egyszerűen öröm látni. Ja, és
amikor tisztelettel van hozzányúlva tudod a projekthez.
Egy hónap múlva Early Access-be kijön. Early Access-be, érted? Egyszerűen...
Ja. Több egyszerűen jó.
Nem normális ez az ilyen kiadó. Egyébként, ugye tegnap volt az a Triple E showcase, ahol gyakorlatilag egy AAA kategóriás showcase AAA kategóriás indie játékoknak. És képzeld, de tök érdekes, hogy ez egy ilyen visszatérő trend lett, hogy kiadók odaadják az IP-t indi csapatoknak, hogy használják fel a játékaikban. Tehát ugye itt van egy Prince of Persia, a Vampire Survivor-höz bejelentettek egy Contra DLC-t. Konami odaadta, azt mondták, hogy a Contra karakterek bekerülnek hozzá, tök jól működnek egyébként.
Mert persze, miért ne?
Trailer alapján tök jól működnek. Ugyanez a Konami a Castlevania-t berakja a V Risingba. Tudod, az a vámpíros...
Tudom.
Egy-két éve játszottunk vele.
Tudom, emlékszem, igen.
Vámpíros játék, Castlevania. Miért ne? Tök jól működik. És itt van a Ubisoft, aki azt mondja, hogy menjen egy Prince of Persia.
Most mi baj lehet nekik, érted, az A címüket nem zavarja?
Én nekem ez nagyon tetszik, tényleg. Persze, csináljanak ilyet. Hát, ott ülnek a branden, nem.
Nem kell 200 milliós... Igen.
Kap belőle valamit.
Igen. És nem kell 200 milliós izébe gondolkozni mindig, és egyszerűen büdzsébe, hanem lehet alatta is elkotorászni. És ha már itt tartunk, a heti, te voltál aki belevitte rosszba. Most a rosszat egy nagyon nagy idézőjelbe tegyük. Az a lényeg, hogy Warhawknak mindig vannak ilyen elszállásai, ezt mindenki tudja, ahogy pakolja ki a teljesen ismeretlen játékait a Twitterre, vagy ide-oda-moda. És aztán így próbálja az ember lekövetni, hogy éppen mit kell figyelni. És én ezeket mindig megnézem, hogy mi ez, amivel itt éppen játszik, és akkor úgy az alapján gyorsan is látom, hogy egy ilyen fölülnézetes, Zelda-like-nak tűnő, úrhajós bullet hell játékot látok a screenshotokon, mondom, hát ez micsoda, és utána megnéztem. A játék neve az, hogy Minishoot Adventures, és hát csak Steamen elérhető, jött egy-két info, hogy ketten csinálták, tehát most nem az eszteket,
teljesen szürreális a stáblistát megnézni.
Igen, tehát ott van, olyan dolgokat
mondod. Ez is mondod, átcsinált a programozást, a mit tudom én, zenét, meg a tököm, tudját, a másik csinált az artot, meg a...
Igen, UX, art, ennyi, kész.
Igen. És nyilván vannak ilyen, tudod, ilyen kontribútorok, hogy mit tudom én, tesztelte valaki, de ilyen Kickstarter, vagy nem is tudom,
igen,
vagy
nagyon barátok, sok,
ilyesmi meg.
Igen, nagyon sok tesztelő, éppen néztem, hogy ilyen hangcsomagokat mutatok, zenék ebből a hangcsomagból, ebből a hangcsomagból.
Ugye ezek az ilyen kötődő dolgok, akik igazából így egy middleware-t megcsináltak, és amikor azt felhasználták, akkor be kell kerülniük.
Igen.
Számítással is nem az, hogy ők nem dolgoztak, de ők azt megcsináltak egyszer, valamikor. Valamiért. Ez effektíve a játék, az két embernek a művés. Egyébként teljesen jól mutatja az egész fejlesztésnek az állapotát, hogy ugye a Mini Shoot Adventures, az úgy néz ki, hogy Mini Shoot Apostrophe Adventures.
Apostrophe, igen.
És felmerült többször a kérdés Steam fórumban is, hogy miért van ott az Apostrophe, és írtad egy srác, hogy igazából azért van ott, mert ennek a teljes címe az, hogy Miniature Shooter Adventures, és akkor abban lett a Mini Shoot, és akkor így jelezték, aha, meg egyébként úgy fejlesztés közben jól nézett ki, és akkor benne hagyták.
így olyan igen, volt a kedvünk, lerövidítettünk vele valamit, mint az angolban.
Ezt nagyjából így tudom elképzelni tényleg, hogy a
ketten voltak, és így ültek.
Egy ilyen kóla, mint ami most van, így, de figyelj, igazából egy apostrof az ott jól néz ki a végén. Hát jó, akkor maradjunk.
Hagyjuk ott, jó az.
És ki fog szólni nekünk, hogy ne.
És milyen fasz a játék ez? Ez egy, sajnos, nem sajnos, de megint el kell mondjuk, ez egy Unity-s játék, ami viszont precíz.
Igen.
Na, ezt az így, ez, na, tehát, hogy így ők, újabb kivétel, a, igen, ezt most már én mindig meg fogom jegyezni, hogyha én voltam a nagy kifakadó, úgyhogy fülben alvó, hogyha hallgatja ezt a felvételt, akkor vagy most boldogan a bánkkal csettintenek majd. Ez egy kurva jó játék, nem is túl drága. Nagyjából tényleg az, amit elmondtam, el kell képzelni egy Zelda-like
klasszikus
hangulatú világot, fölülnézetes.
Nem a Breath of the Wild-os, hanem a...
Nem, a klasszikus Zelda.
Link to the Past-os.
Igen, amikor tudjátok, amikor bombákkal kellett kirobbantani falakat, oda bemenni, aztán ott másik újabb képességet felfedezni, aztán azt használni másik barlangokban, ahol már korábban voltunk. Tehát van az a játékmenet, mindenki ismeri, és ezt az egészet, amit most elmondtam, ez úgy képzeljétek, hogy a főszereplő az egy űrhajó, és gyakorlatilag az ő kis világát kell hát úgy megmenteni a gonosztól, nem éreztem a komoly tartalmat, vagy a sztorit mögötte, vagy nem tudom, hogy te véltél felfedezni.
Semmi.
Ezek a családtagjait lehet ott kiszabadítgatni.
Tudatosan nem is próbáltak belerakni.
Nem.
Bolyot, mert hogy egyrészt minek, másrészt ez egy olyan pont, amin dolgozni kellett volna. A játéknak a teljes szövegkönyve szerintem 7 mondat van nyugodtan leírható, és ebből a 7-ből 5 az olyan, hogy ilyen opcionálisan megszerezhető táblán van rajta, hogy mi nulla lore-ral mennek. Tehát itt tényleg ez a igen, jön a gonosz, hu, te vagy a kiválasztott, mentsed meg.
Igen, egyébként, ha jobban belegondolunk, a klasszikus Zeldáknak se volt komolyabb, mélyebb sztoria. És ezt nem negatív előjelként szeretném mondani, hogy ez full, milyen igénytelen. Itt is van egy például, vannak olyan dolgok, és ez például nagyon tetszett ebben a játékban, ami nem szervesen kapcsolódik magához, a végcélhoz, hogy egy csomó bosszt meg kell ölni, és a végén megmentjük a világot, hanem a lore-nak a úgymond ilyen szoborhoz lehet ilyen faragványokat, vagy ilyen faragásokat, szövegeket, és össze lehet rakni valamiféle történet szerint valamit.
Igen, de az is olyan...
De úgy képzeljétek el, hogy mondjuk van egy összetört szobor, és akkor azt gondolt, hogy majd ki fogott derülni valamit, de a 4 faragvány összesen egy, szerintem egy fél A4-es lapnyi szöveget tartalmaz. Tehát, hogy amit összeszedsz a végén, abból még mindig nem derül ki sok minden, azon kívül, amit a Warhawk elmondott röviden, hogy tényleg, hogy jött a gonosz, és neked most meg kell mindenkit megmenteni, leuraltak mindenkit, és most te jössz. Ne.
És az a durva, hogy most... ezen kívül egyébként full szövegmentesen kommunikál a játék. Tehát nincs misszió leírás, nincs semmi. Van egy térkép, ott van egy kis ikon, hogy oda kell menned. Talán annyi van, hogy odaírja a jobb sorba, hogy main objective. És akkor így
igen, ott van. Én azt nem láttam soha, csak a...
És ennyi. És a többit ezt megmondja ez a kis ikonokkal, kis...
Akár meg a mozgása. Például igen. Van egy hely, vannak szereplők, úgymond más robotokat kiszabadítasz itt az utat során, és azok megjelennek ott, van egy ilyen, ez a világ, vagy nem is tudom, és ott annak van egy ilyen hábja, egy központi hábja, és ott ők megjelennek, és akkor valamelyiknél HP-t lehet tölteni, akkor az egyik kis hasadékban a házban azokat kiderül, hogy igazából az ott a családod, vagy nem is tudom, őket össze lehet gyűjteni, és odamész, akkor ott is jött valami ilyen achievement, vagy nem igen, tudom, ott hogy a családtagit összeszedegettem. És azon, hogy épp ezt, amit mondtál, hogy úgy tud mesélni a mozgásokkal, meg a elrendezésével, a helyszínekkel, meg minden, hogy pontosan tudod, hogy ki kicsoda, meg, vagy nem ki kicsoda, de hogy, hogy nagyjából kik ezek a szereplők, te semmi, az nulla, majdnem nulla szöveggel csinálja ezt. És igen. Ez nekem nagyon tetszik egyébként, ezt majd tudom, azt mondom, hogy tanítani kell, nem azért, mert nincs igényem arra, hogy olvassak, hanem arra, amikor, hogy túl van, valamikor túl van írva, és értelmetlen dolgokkal van teleírva, és akkor megvan magyarázó utána, hogy mi ez. Ezek a From Software-es játékok. Tudom, hogy most valaki felnégyel emiatt, de... Ugye, bocsánat, csak egy nem akarok csapongani, csak egy kitekintés, hogy az a From Software-es játék, ahol mondják, a lore-t magyarázzák, miközben vannak olyan termek, például éppen a Dark Souls 3-at, vagy a másfél játszottam mégis, éppen gondolkoztam pályadizájnon, hogy van olyan terem, ahol egy, mit tudom én, egy 100 méter magas létrából lehet bemászni, végig falak vannak, nincs rajta ajtó, lent pedig van két hatalmas szörny, akinél van két gyűrű. És ők mit csinálnak ott? És ha nem mászol le, hogy építették föl? Ki falaszta be? Vagy mi, érted? Miféle lóra az, ahol olyan szörnyeket kell kikutatni, amiknek nincs, érted, benne áll egy titkos fal mögött élete végéig. Tehát ha a lórnak úgy van értelme, tehát ott megmagyarázzuk, hogy mi történt. És akkor bele tudod magad helyezni, és akkor így el tudod képzelni, hogy miből mi következett. Ez még a legutóbbi Star Wars játékban is nagyjából sikerült, ott, hogy le voltak zárva területek meg minden, és akkor úgy abba mászkálsz, de én ezeket, az ilyen típusú lore magyarázatot értem, hogy ezekben a Souls játékokban ilyenek vannak, de amíg ilyen boss elrendezések, meg ilyen megoldások vannak, én továbbra sem tudom komolyan menni, elnézést mindenkitől.
Van egy tök jó angol kifejezés, ez a suspension of disbelief, mi a, nem tudom, a felfüggesztett hitetlenség, mondjuk. És ezt szokták ilyenkor használni, hogy nem kell minden. Igen, van, ez egy videójáték, és van ahol...
Na,
ahol
ez a megoldás sokkal jobban tetszik. Azért van ott, mert ez egy videójáték, és neked azért kell megkerülni, mert ez egy videójáték. Ez egy valós magyarázat számomra egy videójátékban. És elmondom őszintén, hogy én a Dark Souls is így játszom, meg az összes Souls játékot, mert különben hülyeségnek tartom, elkezdeném hülyeségnek tartani azt, amit játszok, hogyha jobban bele kéne gondolnom, mert irreális dolgokkal van tele. Na de visszatérve a minisúthoz, az érdekesség egyébként a játéknak, amiről talán nem beszéltünk, hogy az ellenfelek szintén repülők, vagy valamilyen űrhajók, vagy valamilyen lények, de mindenféleképpen hogyha valamilyen lényhez hasonlóak, mondjuk egy pókhoz, akkor is robotok. Tehát, hogy ezek főleg elektromos eszköznek látszó ellenfelek. Inkább így mondanám. Nem?
Igen, tehát, hogy... és az, hogy ugye Zeldához hasonlítjuk Zeldához, de ez gyakorlatilag egy Twin Stick shooter.
Igen, na és ezt akartam, igen, hogy ez a nagy különbség.
És ez mindent átalakít. Szerintem teljesen más izmok és tapasztalatok és más szintű ügyesség kell hozzá, mint akár egy Zelda-like játékhoz.
Nekem jobban is ment, mint a Zeldák.
Miközben benne van az a modernitás egyébként, hogy azért látszik, hogy erre a részére viszont ráfeküdtek. Tehát így, igen, amit te mondasz, hogy végtelenül pontos. Nem volt olyan, hogy és bármekkora mennyiségű lövedék ment mindenfelé, és néha nagyon sok lövedék.
Nagyon sok, és különböző méretűek, és azzal is játszottak, amit akartam még mondani, ami nem szokott általában a Twin Stick shootereknek úgymond ilyen meghatározó pontja lenni, hogy a range, tehát hogy meddig megy a lövedéked, meg az ellenfél lövedéke meddig ér. Most képzeljétek egy bullet hell játékot, ahol a nagy színes pöttyök repülnek ki, nem ízléstenek, de tök jól néznek ki, repülnek ki, de nem érnek el hozzád, mert előbb véget ér. És ezt ki kell használni ahhoz, hogy a játékban azt a pályát, vagy azt a bosszt, vagy bármit ellenfeleket megölj. És szerintem ez, nem volt még ilyen, hogy a range-el így játszanak. És ez
ilyen stílusú játékban nagyon ritka, hogy az is egyébként viszonylag ritka, és éreztem, hogy van benne valami furcsaság, vagy szokatlanság nekem, egyébként, és nyilván aki shot-em-up-okban él és halad, az látott valószínűleg ezernyiért. Aztán rájöttem, és megint csak ilyen fórum halászat volt, hogy nincs a játékban e-frame. Ugye az e-frame az az, amikor egy mozdulatnál a karaktered egy töredék másodperc is sérthetetlen, ugye?
Igen.
Jó példa, akár a shot-em-up-okban, jellemzően például egy dash-nél egy igen. Nem tudom, mi az a magyar fordítás, a dash.
Az a csúszás, vagy mondjuk igen. Volt a...
Igen, amikor így előre suhansz, egy mondjuk
igen,
egy
ilyen. Igen, vagy eltene. Azt hiszem, 1942-ben volt ott, hogy lement így a föld felé, csinált egy ilyen most költrehozókra levegével, tehát lefelé körözött egyet az űrhajó, tehát igen. Van egy másodpercig színet, ameddig a 3 millió golyó nem talál el.
Röviden. Igen, másodperc, törődik másodperc. Ez a frame, ugye, tehát gyakorlatilag igen. Vannak képkockák, amikor...
Igen, vagy amikor grósz a Dark Souls-ban.
Igen. Na, és ebben játékban nincsen alapból.
Nincs ilyen.
Ami azt jelenti, hogy nem tudsz annyira feltétlenül agresszív lenni, mert nincs az, hogy belerohansz a lövedékbe, majd átcsúszol úgyis rajta.
És hanem, majd közelmész.
Hanem helyezkedned kell. Tényleg van olyan, az egyik boss hihetetlenül kedvencem volt, amikor szó szerint egy ilyen tánc volt, ahogy körbe-körbe körözött, és neked úgy kellett abba a tempóba menni, és néha visszafelé, és játszani igen. Azzal, hogy hol tágulnak a lövedékek, hol szűkülnek, mert nem tudsz átsulni.
Átterelt más pontjaira, pályára, ami nem volt kényelmes neked, tudod, én például lentről, meg jobbra lentről szerettem lőni, és így átterelt, tehát úgy lőtt a lövedéket, tudjátok, hogy spirális vonalban, nem tudom mi, hogy így jó, táncoltál vele, de basszus, átterelt fölülre, és mondom, nem jó, nem szeretem ezt a pozíciót, és hogy így a játék ilyen dolgokkal kényszerítettek a nehézséget, ez tök jó.
Egy ponton, és ez a játék legvége egyébként, egy tényleg ilyen abszolút opcionális tartalomként, egy ponton ad egy darab skillt, ami megengedi, hogy átdesseljél a lövedékeken. És az egész játék átalakul. Mármint, hogy maga a játék nem alakul át, hanem hogyha ezt bekapcsolod, és onnantól kezdve fejben megvan, hogy neked nem kell arra figyelned, hogy egy dash-nél neki mehetsz a lövedéknek, mert nem
de fogsz
neki
menni. De az egyszer van, nem? Végül is.
Nem. Tehát minden egyes dash-nél. A dash-nél sérhetően
ja, leszel. Dash-nél,
de mondom, ezt végig lehet játszani úgy a játékot, hogy nem találod meg. Tényleg ilyen, ilyen ultra opcionális.
Akkor lehet, valószínűleg én nem csináltam meg azt.
Dolog. Igen, gyakorlatilag a maxoláshoz kell csak.
Aha. Utána már nem is tudom, mire használni tudod a típusú.
Igen, de az érdekes az, hogy egy tök jó példa ahhoz, hogy megmutatja, hogy egy ilyen apró változás mennyire alapvetően alakítja át azt, ahogy egy shot-em-up-ot irányítasz, ahogy az egésznek a taktikája működik, ahogy a te agresszivitásod működik, az, hogy mennyire reakcióra mész, és mennyire akcióra mész. Nagyon ügyes. Nagyon
igen.
Nem tudom. Tehát ez az a rész egyébként, ami múlott az egész. Hogyha ezt nem találják el, hogy a shut-em-up rész jól működjön, akkor itt bármi lehet, ez a játék nem lett volna kényelmes.
Igen, tök jó. Nagyon jók az ellenfek, van egy nagy kukac, van olyan bogárforog, valami. Mindenki van találva, és hasonlít, de közben robot. És visszatérve itt, bocsánat, még a range-es dologra, hogy arra is rájöttem az elején, hogy milyen okos dolog, mert hogy egyébként a range-et lehet, tehát lehet update-elni az űrhajónkat, tehát pontosan úgy működik, mint a Zelda játék, tehát ahogy update-elitek több szívecskéteket, stb. Tehát ezt nagyjából ugyanezt kell elképzelni. De ugye a range-et is, tehát a lövési távolságot is lehet növelni, és hogy ameddig nem löveled, addig ugye a játék belekényszerít abba, hogy az ellenfelekhez közel lőjél. És most döbbentem rá, hogy az mekkora szabadság, amikor bármeddig ellő az ellen, egy ilyen játékban az űrhajód. Én sok ilyen játékkal, vagy hát nem sok, de azért hogyha van ezekből jó, akkor általában kipróbálom őket, vagy megveszem, vagy valami. Hogy mekkora szabadság az, hogy bármeddig elrepül egy lövedék, és hogy ebben a játékban nem, és emiatt kényszerít ahhoz, hogy közel maradj a bosshoz, aki viszont rengeteg lőszert hajlamos kilőni. Egyébként neki normál fokozaton simán vihető, tehát nem mondanám, hogy nagyon nehéz lenne, szerintem ilyen egy max még egy próbálkozásban nekem meg lehet, hogy nekem éppen több tapasztalatom van benne, nem gondolom, hogy különleges képességeim lennének. Szerintem normál fokozatom
az normál, az nekem is egyébként működött.
Szerintem az egy ilyen pont jó élményem volt vele, ilyen egy-két próbálkozás max, de mondtam, hogy csomó, ami elsőre lement.
Van, ahol kicsit így...
Nagy, jók a puzzle-ök, nem bonyolult.
Eléggé ügyesebben a játék, és ezt beszéltük is egymás között, hogy nem kifejezetten lineáris. Abban a szempontból, abszolút, hogy mindig megvan, hogy hova kell menned, hogy egy különböző... megkapjad a következő skillt, például az ilyen nagy skillt, amivel nyilván megnyílnak új területek, de szinte mindig van olyan, hogy oké, ez a boss most nehéz, akkor elmények a jelenlegi eszköztáramat kihasználva felfedezek, és összeszedek akár XP-t ahhoz, hogy fejlesztem kicsit a különböző skillemet, és damage-et növeljek, akár a range-et például megnöveljem, és akkor egy picit hátrébb tudok állni, és már meg is vagyunk. Vagy találok ilyen HP upgrade-eket, és mondjuk egyető vagy kevesebb szív az ugye...
Az pontosan elég lehet.
Igen. Tehát ott, amikor kettőt sebez például, hogyha nem négy van, hanem öt, az azt jelenti, hogy egyel övéssel többet tudsz bekapni, ami ég és föld. És ez simán, tehát full benne van az, hogy egy dungeonnek a legvégén ott van a boss, és neked nem megy háromszor, és azt mondod, hogy oké, akkor ebből a dungeonból most kilépek, meg kimegyek a kijáraton, azt mondja, no problemo, meg van nyitva a bossnak a kapuja, te majd visszajössz, amikor szeretnél, és elmegyek a világ túlfelére, és én most ott összegyűjtöm a dolgokat. Nekem is volt, hogy így simán ott hagytam az egyik bosst, mert éreztem, hogy most így nem biztos, hogy...
Egyel kevesebb szív tankom van, valahol kimik kell lenni, azt megszerzik, csak a négyen már meg lesz. Nekem is volt ilyen.
És mennyire ügyes az ilyen apróság, megint csak olyan, hogy nem is értettem az elején, miért van ott, hogy a skilleket ugye lehet upgrade-elni és downgrade-elni. És így oké, hát most miért downgrade-elnék valamit, nem, hát miért akarnék én csökkenteni valamit. És lehet olyannal játszani, hogy mi van, hogyha én például felfejlesztettem a boost sebességet, például a turbó sebességet, de igazából nekem ehhez a mosshoz nekem nem kell, én nem használok ott turbót. Mi van, hogyha azt én downgrade-elem, és azokból a pontokból például a sebzésre rárakok.
Addig átadom, vagy a idégesen.
És nem kell hozzá, nincsen vendor, nincs egy pont, ahol ezt vissza kell menned a faluba, ezt ott abban a pillanatban belép szemében, kész, át van alakítva, ugye RPG-sen respekkeled az egész kis hajótat, és tök jól működik, és lesz kicsit, ahol agresszió kell, ott kicsit ráhúzol a sebzésre. Vannak ilyen versenypályák benne, opcionálisak, megint. Ott például tudom, hogy oké, nekem igazából ott nem kell
alapsebesség,
darabot se lőnöm. Ami azt jelenti, hogy full mindent le a sebzésről, minden, igen, alapsebesség, boost, így, megnyerem. Apró ötlet, tényleg, és valószínűleg nem is újdonság egyébként. Csak az, hogy érződik, hogy ez a két emberke, ez így ismeri ezeket a játékokat, szereti ezeket a játékokat, és tényleg...
Tudja, hogy mi a fájó pont, igen.
Igen, tehát így érezni, hogy ez nem excellen lett kimérve, hanem ja, ez tetszett, és akkor ezt beleraktuk, és így működött, és akkor ezt benne hagytuk.
De én nem érzem amúgy balanszban ezt ettől rosszabbnak, hogy mondjuk tudod, hogy a boostra vagy. Én például alig tettem a speedre meg a boostra, mert nem éreztem szükségesnek.
Annyira. Nincsen
valószínűleg akkor te se.
Azért nincs balansz problémája, mert ezt nem tudod
damage
csinálni.
Igen, mindig pontosan
volt. Ha a versenyeket csinálod, ott megérzed, amikor.
Világos,
de hogy... ahol effektíven nem vagy elég gyors alapból ahhoz,
így van, és alapban nem lehet.
Hogy nyerjél, és ott rájössz, hogy oké, akkor én abban az egy időpillanatban rá akarok rakni a sebességre, ami például egy bossnál, még ha meg is van a megfelelő számú skill, a többi skill, komoly hátrány lehet, mert egyszerűen túl gyors a hajód ahhoz, hogy kényelmesen tudjad irányítani, hogy precízen irányíthast. És simán, még ha van megfelelő mennyiségpontod, akkor is nekem volt olyan, hogy egyszerűen visszavettem a maximális sebességet, mert nekem az úgy kényelmes. A lövedékeket el tudtam kerülni, annyi elég volt, és nem kell gyorsabbnak lennie.
Igen, ja, igen.
Szóval nagyon-nagyon ügyes dolgok van.
Szép a grafika, tök kedves.
Jól néz ki, igen. Ilyen, amit ilyen, el ilyen. Azt megcsinál igazából.
Nagyon jó vele játszani.
Jól mutatja a dolgokat, ugye, tehát látványos, 2D-s.
De látványos játék. Amúgy, tehát amikor az a jól sok bullet van
maga
meg.
Módján, igen. Ami igen, ennél lényegesebb az az, hogy tényleg jól mutatja a dolgokat, tehát jó érezed, hogy hol vannak a lövedékek, merre mennek, nem veszel el bennük, hogy sok effektől nem látod, hogy mi van. Én nekem nagyon tetszett, tök jó, nem kell használni, de tök jó ki lehet próbálni azt, hogy például a célzáshoz van többféle módja. Van a full manuál, igen. Ahol ugye twin stick shooter a...
Én azt használtam, hogy át lehet állítani?
Át lehet állítani félautomatára, amikor irányba áll, de nem kell, de neked kell lőni, és van full automata mód, ami azt jelenti, hogy ha az ellenfél van nagyjából egy képernyi közelbe, akkor még ha nem is olyan nagy a range-ed, nem ér el a lődék, de már lő abba az irányba folyamatosan. Aha. Amitől az egész egy ilyen fura Vampire Survivors dologba megy át, hogy gyakorlatilag neked egy karra van onnantól kezdve szükséged, nem kell a másik kart használnod, mert maga a lövés megvan. Tudod irányítani, ha kell, felül tudod írni minimálisan egyébként.
Nyilván, hogyha sok az ellenfél, hogy melyiket már pedig sokszor igen, van, igen. Amikor ilyen tömeget
de,
kell.
De full terelni. Rá lehet hagyatkozni. Tök érdekes játék lesz egyébként. Tényleg már más stílusú lesz az egész játék, onnantól kezdve, hogy neked nem kell célozni. Benne vannak ilyenek, benne vannak a teljesen modern ilyen accessibility dolgok, tehát akár végtelen energiás sérthetetlenséget fölrakhat.
Igen, ilyenek vannak, én nem néztem.
Nem kell, mert ugye van nehézségi szint, a normál tök jól van balanszolva. Szerintem nem igazán kell semmihez használni. Én nekem se kellett. Gyakorlatilag a Steamen a hard módos playthrough-n kívül kiszedtem az összes acsit belőle úgy, hogy nem kellett ezeket bekapcsolni.
Igen, nekem volt egy-két ilyen verseny, azt nem akartam már visszamenni, de nem, nagyon jó volt egyébként. Tényleg.
Igen. Jó a tempója, úgyhogy... nem hosszú játék, szerintem egy 10 óra max.
10 óra, igen, annyi igen, igen, igen.
Én ott, van, tíz... ott van vége, láttam ahol kell.
Igen, láttam kevesebbeket, de hogyha magadtól mész is, meg hagysz rá időt, bolyongsz egy picit, meg minden, igazából nem baj ebbe a játékban, jó esik fölfedezni, egyébként nagyon sok puzzle annak az az alapja, hogy fölfedezed az adott területet, tehát nem úgy kell gondolkodni, hogy most nem tudom, hanem csak fölfedezel-e valamit, és akkor ha megvan, fölfedezed, akkor megvan. Úgyhogy tök jó, tényleg hát nem negatívum, csak egy tény, hogy tényleg ez egy Steam-es játék, és jelenleg csak PC-n elérhető, meg Steam Deck-en nyilván.
Igen, de hogy működik azon is egyébként.
Igen, hogy nem egyik konzolon se jelent meg.
Gyanúsnak tartom,
de én nagyon remélem, mert nagyon ennek két ember a közönségnek.
És ha két ember csinálta, nekem az a tippem, hogy itt egyszerűen arról van szó. Én nekem az tippem, én nem néztem rá, de azt hiszem, hogy talán még kiadó sincsen hozzá egyébként.
Én meglepődnék, hogyha ez a játék nem menne nagyot bármi konzol, de mondjuk Switch-e meg különösebben.
Abszolút, csak azért mondom, hogy igen, ez gyakorlatilag még a kiadója is ugyanaz a kis csapat, tehát én szerintem...
Saját magát adta ki.
100% évben az van, hogy mi ezt most megcsináltuk Steamre, PC-re, ha majd jön vissza belőle pénz, és még szeretnénk, és ilyesmi, akkor majd megcsináljuk a portját, hogy a egyik konzolra, a másik konzolra, a harmadik konzolra, hogyha...
Nagyon jó játék, tényleg. Tényleg, úgyhogy soha rosszabbat ebben az még olcsó is, tehát hogy így ebben az árkategóriában soha rosszabbat tényleg.
Na, tessék, ezért kell figyelni a fura ajánlásaimra, mert kéne belőle ilyenek.
Lehet, hogy aki valaki azt mondja, hogy hülyék bullet hell a hülyeségekkel, most valaki lehet, hogy ezt gondolja. Tehát,
de ezért jó egyébként, hogy szerintem nagyon sokféle tök jó játék megjelenik mostanában.
Hát rengeteg.
Múlt hónapban játszottam ezzel a Botany Manorral, ami így kicsit idő előtte sikerült megszerezni. A Spectrum teljesen másik vége, egy puzzle játék, egy olyan, egy walking sim puzzle játék növények felneveléséről. És kis csapat csinálta ugyanúgy, teljesen első játékos megjelenés, nem biztosan első játékos, de gyakorlatilag nem egy ilyen nagy név áll mögötte, és összeraktak egy olyan puzzle játékot, amit így azt mondom, hogy aki szeretne ilyen, tudod, ez a olyan puzzle találni, amiben gondolkodnia kell, de nem kell guide-ot néznie, vagy megállnia, vagy erős. Azt tudás, hogy erősebben gondolkodni, de nem fog elakadni benne valószínűleg, az ez. Tökéletesen ki van mérve, hogy úgy, ha szétnézel, akkor előbb-utóbb mindenhol meg lesz a feladvány nyitja. De közben meg nem érzed azt, hogy de egyszerű, ott van az orrom előtt minden, mert nem. Van olyan pont, ahol nem tudom, ilyen almáknak a savasságát kell kiméregetni random kósza feliratok alapján ahhoz, hogy a kis növényednek a táptalaja megfelelő pH értékű legyen ahhoz, hogy a növény kinőhessen benne. És bármennyire bonyolultnak tűnik, ez gyakorlatilag három ilyen crew nyom alapján összerakható, csak meg kell őket találni, és fejben meg kell csinálni ezt a kötését. Oké, rendben, akkor azt írták, hogy ennek a növénynek, mit tudom én, nullás pH értékű kis föld kell. A nullás pH érték az ezt a szint mutatja. Ez a színhez ezek az almák kellenek. Ott van egy kis tényleg a almák mellett ott volt egy táblázat, hogy melyik milyen, és akkor ezt a kettő-hármat így összeraktad, akkor megvan. Nem bonyolult. Logikus az egész. Ez az egész szerintem a puzzle játéknak a legjobb része, amikor úgy logikus az egész, hogy egy ilyen, ez a józan paraszti észre logikus, nem a játék saját ura logikájával logikus, hogy gumikacsát használjál a mi az, ilyen drót kötélnél átmenni, mert éppen azt találtuk ki.
Ja, igen, ez a úristen, régi kalandjáték.
Igen. Ahol nyilván ugye ez volt a lényeg, hogy minél eszeveszettebb logika legyen.
Igen, húzzuk el a játékidőt, igen.
És, ó, tényleg, képzeld, az egész 5 óra nagyjából.
Aha, de szerintem ezek jók.
Nem, hosszú, de van egy eleje, van vége, nem lesz az, hogy ó, ezt a feladványt ezerszer láttam, nem lesz az, hogy hatalmas a pálya is, és úgy kell bejárni, tök jól el lehet vele lenni.
És tényleg. Milyen dizájnt kell képzelni, ez ilyen 3D-s teljesen, vagy
ez full, mi a... Ez egy, mondom, mint egy walking sim, full 3D. Aha. Ez a...
Aha, világos. 3D. Aha. Mint a... Mint
a Witness, csak itt a feladványok nem úgy vannak, hogy mész, és ki van írva, hogy feladvány, és akkor ott van a feladvány, hanem így, mint a...
Beatrix Mains is...
Nagyon távoli példa, a Mist,
ahol... Mi volt a Rapture, Everybody Gone. Igen.
Hát csak az, hogy inkább walking sim, itt meg nyilván kellettek a puzzle megoldások, de full olyan. És akkor, ahol éppen nem nyom az, amit elolvasom, az egy kicsit a játék sztoriához tesz hozzá. Egy nagyon picit, és akkor ott a kis fő karakternek az életét végig tudod olvasgatni, az is kellemes sztori, aranyos, nem váltja meg a világot. De ott vagyunk, hogy tényleg egy jó puzzle játék. Egy jó puzzle játék mindig jó, az úgy kell az embernek, és ráadásul az egész játék egyébként annyira színes, napsütötte, ilyen vidámságot sugároz, hogy úgy, tudod, ilyen néha kell, tehát egy két ilyen nagyon nehéz játék között nagyon jól tud jönni, amikor
de jó, de bírom ezeket, igen.
Gondtalan játék van, úgyhogy én ezt full ajánlom Game Pass-ben egyébként
többek között. Ezt akarok kérdezni, hogy hol aha, hol játszod, akkor Game Pass-ben van.
Úgyhogy ez, igen, most az indie rajongoknak nagyon jó egyébként ezek az előfizetés szolgáltatások. Game Pass-ben jött, ez is még van néhány. Valamiért ebben a hónapban PlayStation Plus-ban is berakják a Animal World, a Dave the Diver-t, ugye.
Dave the Diver, nagyon várom már. Én erre vártam már. De nem a PS Plus-ra, hanem csak az, hogy legyen PlayStation, és akkor mondom, majd akkor ott fogom nyomni.
Ja, úgyhogy most az előfizetés szolgáltatások játékosai azok jól járnak. Mit akartam még mesélni? Ja, igen. Ugye van egy rakás Devolver játék, ami megjelent mostanában.
No.
Nem tudom, hogy ez a Pepper Grinder, ez mond neked valamit?
Nem.
Azt hiszem, ez csak Switch és PC. Neked a második Ori mennyire volt meg?
Én játszottam, de nem játszottam végig. Az egy kurva jó, már elnézést. Tehát nagyon jó játék.
Érdekes része annak a játéknak, amikor ilyen sivatagos-szerű részben vagy, és van egy, kapsz egy olyan skillt, hogy a föld alá be tudod fúrni magadat, és ott tud az Orinak az a tipikus lendületes tempójával így berobbansz a föld alá, és mész, és kirobbansz belőle, és ott lendületet nyersz, és így, mintha vízben lenne, mint egy vízben a delfin, csak nyilván ez földben van. És képzeld el, hogy a Pepper Grinder-en gyakorlatilag az egész játékot erre a technikára húzták fel. Nincs semmi fegyvere, de 2D-s játék, 2D pixel art, egyébként gyönyörű szép pixel art játék, amiben a egyetlen eszközöd egy ilyen méretes fúró, mint a, nem a Digdugban, de nem tudom, tehát ez ilyen régi kérdés játékokban, és gyakorlatilag fúrni tudsz el, de ha bevész a föld alá, akkor ott elkezd lendületet nyerni, és tudod, azzal lehet játszani, hogy itt egy földarab, messze van tőle egy földarab, de ahogy kibukkansz belőle, hogy lendületet kapsz, és gyakorlatilag minél tovább érsz a játékban, annál hosszabb ilyen megszakítatlan, ügyes, idézőjelesen platforming feladvány van, ahol ugye nem platformokat találsz, ahol azokra ugrálsz, hanem ilyen olyan helyeket, ahol tudsz haladni, és azokban így ügyesen tovább jutni. Aha. És a poén az, hogy a játék nem is igazán próbál többet kínálni, tehát vannak ellenfelek, vannak, akik lőnek, vannak, akik ebbe a földbe ugyanúgy mennek, nem tudsz lőni így a földön, tényleg a kis lendületeddel, meg a kis fúróddal tudsz nekik menni, és akkor elpusztítgatni őket. Érméket lehet összegyűjteni, nyilván a nagyon spéci érmék azok olyan helyen vannak, amit nem feltétlenül jössz rá, hogy hogyan kell úgy lendületet gyűjteni, meg arra ásni, hogy te odát tudjál ugrani. Nagyon ügyes játék. Nem próbál több lenni ez se, mint ami. És egyébként ez egy hosszú játék. De tökélyen, vannak nagy bosszok például, ahol ezzel kell játszani, hogy körbe fúrod, és megfelelő időpontban bukkansz ki. Egy ilyen, ez igazán jó kihívásrejtő platformjáték, úgyhogy én tényleg ezt is full tudom ajánlani, mondom, egyelőre PC és Switch, azt hiszem, ez a két platform. A PC biztos.
Mi volt a cím?
Pepper Grinder, mint borsdaráló.
Pepper Grinder, aha. De a borsot grindolja, vagy borsörlő? Vagy
borsörlő. Aha. Az igen. Hát, tudod, kicsi a bors, de nem tudom, ugrál föl alá.
Igen, de leőrlik őt is.
Igen.
Végül a nap végén.
Igen. És tudod, ebben nincsen Metroidvania, nincsen skillet, nem is akarnak ilyet belerakni, hanem tényleg ez a nem tudom, a plusz dolgok azok, hogy ilyen plusz hajszíneket meg ruhaszíneket tudsz összegyűjteni és megszerzett érmeidből, amik tényleg abszolút csak azért vannak, hogy így nem tudom, ezt azt összeszedhessél, érezd, hogy valamire elköltöd a kis coinjaidat. Úgyhogy akinek ilyen kell, annak abszolút. Ez is egy ilyen random ajánlat. A másik, ha lehet valami, ami nagyon messze van ettől, az annyi közül össze, hogy mindkettő Devolver játék. Az a neve, hogy Children of the Sun. És ez egy puzzle játék, egy mesterlövész puzzle játék. Ami,
wow. Mesterlövész puzzle játék. Igen.
Miközben az egész játéknak a dizájnja úgy néz ki, mint hogyha a hirtelen akartam, a Hotline Miami-nek a világát egy nagyon elvont 3D-be átültették volna, de közben továbbra is puzzle játékként működik, ahol ügyesnek is kell lenned. A sztoriba nem nagyon akarok belemenni, mert egyrészt eléggé elvont, nem igazán akar mesélni, inkább csak így felvázolja a helyzetet, és így a, mint a Hotline Miami, hogy inkább úgy tudod, az érzést adja.
Azért de, itt, de szerettem azt, hogy beteg volt, de nagyon szerettem.
Itt is ez az ultra erőszakos dolog, ez működhet, amikor az első jelenet az, hogy valaki, aki úgy tűnik, hogy az apád az fejbe lövi magát, és te csak nézed, akkor az úgy érzed, hogy itt vannak dolgok.
Igen, hogy rátettek egy sínre.
Igen, és gyakorlatilag ilyen kultistákat vadászol. De hogy is puzzle-játék? Kezdve minden pálya egy-egy jelenet. Egy-egy ilyen 3D-s jelenet, ahol azt mondja, hogy van 14 ellenfél. A pályán kiírja a jobb felső sarba, hogy összesen 14 ellenfél van, és neked egy lövéssel kell mindegyiket leszedned.
Egy 14 ellenfél.
Hogy működik ez? Úgy működik, hogy ha lelőd az első ellenfelet, akkor amikor eltalálod, az idő megfagy, és a golyót tudod újra irány. Nem,
ja, értem.
Átszázik irány, hanem irányba
aha,
állítani.
Mint egy vektoros. Átállítod az
vektorát,
igen.
Igen.
És repül tovább.
És megy tovább, és átállja a második ellenfelet, és a harmadikat.
Aha.
És ez elsőre egyszerűnek tűnik. De ugye elkezdenek a pályák nőni. Elkezdik azt, hogy az ellenfelek kültéren vannak, és beltéren, és akkor mondjuk nem mindegy, hogy melyik ellenfelet melyik után lövöd le, mert mi van, hogyha beszabadulsz egy házba, mint a golyó, de nem látod a következő ellenfelet. Ugye, hogyha ha bárminek másnak megy neki, ami nem ellenfél,
akkor vége.
Vagy mondjuk nem egy üzemanyag palac, tehát bármi, ami robbanni, ami sérülni tud, hanem mondjuk egy fal, akkor vége. Az az egy lövésed van. Kezdheted az
elejéről.
És mondom, tehát az, hogy beltér van. Lesznek olyan ellenfelek, amiknél például pajzs mögött vannak, és akkor neked nem a pajzs felől kell közelíteni.
Aha, világos hátulról.
Azon a ponton rájössz, hogy például van olyan képességed, hogy lövés után egy picit, nagyon pici szögben tudod csűrni a golyónak az útját. Lelassul, és kicsit tudsz csűrni rajta, és meg tudod ezt csinálni, hogy belősz a ház mellett, és így kicsit rátekersz, igen.
Aha.
Aztán egy ponton jön az, hogy az ellenfeleknek lesznek gyenge pontjaik, és ha mondjuk kettőt vagy hármat eltalálsz egymás után abból, akkor kapsz, nem egy második lövést kapsz, hanem azt, hogy a golyót még egyszer meg tud úgy a levegőbe állítani, hogy mintha akkor lőted volna ki, tehát nem az útját tud irányítani, hanem teljesen meg tudod fordítani, és tudsz azzal játszani, hogy összeszedsz ilyet, aztán ellősz idézőjelesen, hiszen ugye már ellőted, de a golyót elindítod egy háznak a túlfelén, vagy egyik felébe, és amikor átér a másik oldalára, akkor ezt a képességet használva megfordítod az egészet, és így visszafelé. 180 fokot megfordulva visszafelé elő.
Világos.
Lesznek olyan ellenfelek, amik páncélozottak. És nem elég meglőni őket, hanem nagy sebességgel. Ha megnyomod az egér másik gombját, akkor elkezd a golyó gyorsulni, ami alapból is hasznos, hiszen ugye bármennyire is gyors, ha mondjuk mozgó ellenfeled van, akkor neked játszanod.
Muszáj eltalálni. Muszáj odaérni.
De ez vannak ellenfelek, ahol...
Ez nem nehéz. Később.
A poén az, hogy ameddig én eljutottam, nem, mármint, hogy gondolkodni kell, de ugye minden helyzet nem randomizálja a dolgokat, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb találsz egy olyan megoldást, hogy merre kell. Nem mindig egy megoldás, sőt, jellemzően nem egy megoldás van, és azért mondom, hogy puzzle játék igazából, mert az ellenfelek mindig ugyanott vannak, vagy mindig ugyanabban az irányban mennek, mindig ugyanabban a sorrendben. Neked csak egyszerűen meg kell egyszer találni azt, hogy akkor ide, oda, fölrobbantasz valamit, és az utolsó ellenfelet eltalálod. És nagyon jól működik. Ez tényleg olyan dolog, ami eddig nem igazán volt, ez egy ilyen nekem valamiért a szuperhost jutott róla eszembe, csak nyilván meg van fordítva az egész, hogy nem lövedékeket kerülsz el, hanem te vagy a lövedék maga, amit irányítasz. van az egésznek, mondom, egy ilyen nagyon elvont, ultra erőszakos, de tehát nem véresen erőszakos, hanem ez a, nem tudom, ilyen nagyon morbid vonulata, tényleg érződik, hogy ilyen ez a, te most elkezdesz egy kultistákat vadászni dologban, és te vagy a fegyver, és mind meghaltok dologban benne. Minden pályán pontszámot kapsz, hogy mekkora utat tett meg a golyó, mennyi időt töltöttél el a pályán, hányszor próbáltad újra, ilyen van toplista.
Hát ez van kis statot a végére,
hogy
mi történt itt.
És minden pálya végén megmutatja, hogy milyen útvonalat írt le a golyó. Érdekes módon egy gomnyomásra ki tudod exportálni, és egy screenshotba kiexportálja, aminek az égőnek semmi értelme nincsen, pusztán...
De ha szeretnéd.
Egyrészt annyi lehet, hogy mondjuk megoszthatod másokkal, hogy ezen a pályán neked ez egy nagyon jó magas pontszámot értél el azzal, hogy ezen az
a bevált.
Másrészt meg lehet mutatni ismerősenek, hogy úristen mennyit. Tehát amikor tényleg ilyen másfél tucat ellenfél van a pályán, és így képzeld el azt, hogy így lerajzolja az egész, hogy ide-oda pattag.
Világos.
Lehet, hogy van olyan megoldás, hogy a 16-ból 8-at kilősz azzal, hogy egy üzemanyagos hordót felrobbantasz.
Igen, világos.
Aha. De lehet, hogy például az pont nem jó neked, mert kell megfelelő mennyiséget lelőnöd ahhoz, hogy a kis bónuszod feltöltődjön. Iszonyat jó. Nagyon ötletes. Tényleg ilyen kell. És közben az a durva, hogy az egész egy darab egérrel irányítatos. Semmi nem kell hozzá. Egyik gombbal célzol, lősz, másik gombbal tudod lelassítani, és nyilván az egérrel irányítani a golyót. Semmi. Nem kell hozzá. Ilyen. Nincs benne az, hogy észrevesznek, nem vesznek észre, mert az egész arra épül, hogy te csak felméréd a helyzetet és lőjél. Tehát nem kell ilyen, nincsen lopakodás, meg ilyen hülyesége, nem hülyeség, ilyen más.
Jó, de nem fárasztanak ezzel, kész. Ez igen. A puzzle, ez kell
megoldani. Van olyan pálya, ahol vonat megy ide-oda, és ugye neked azzal kell játszanod, hogy vonat vagonjai között el tudjál haladni a golyóval, és ilyen hülyeségek. Tényleg annyira nevetségesen jól működik ez a játék, és így látom magam előtt, hogy tudod, ilyen random, ez is ilyen egy emberes fejlesztés egyébként, hogy így, nem tudom, szerintem ez ilyen tipikusan olyan dolog, amit egy ilyen game jamre összerak valaki, és rájön, hogy működik, és akkor csinál belőle egy játékot.
Igen.
Úgyhogy ez egyenlőre 100%-ban csak PC.
Tudod, mit teszem be? A Burnoutnak volt az a Takedown, vagy melyikben? Tudod, a rombolós...
Igen, kicsit hasonló, igen, hogy így...
Tehát, hogy ott beteg, de valójában az a cél, hogy minél nagyobb zúzást csináljál. Aki nem látta azt, az arról szólt, hogy volt mondjuk egy kereszteződés, mondjuk akár villamossal is, adott a játék egy kocsit, vagy általában mondjuk robosztusabb autót, és akkor úgy kellett belehajtani a forgalomba, meg a tömegbe, minél nagyobb sebességgel, hogy minél nagyobb zúzást csinál, és akkor belassított a igen, csattanás igen. pillanatába, és ugye még az autót lehetett irányítani, miközben zúzódott ott még egy kicsit így helyezkedni, és akkor írt, hogy mennyi pont, meg milyen szorzók, meg minden. Na mindegy, ez csak így eszembe.
Egy jó hasonlat tényleg, itt is így tényleg ez a taktikus rombolás nagyjából ez
igen,
a
igen.
Célja, és az a durva, hogy annyi jó játék jelenik meg mostanában, ha tovább tekintünk a AAA-kon, hogy az ilyenek is így elkezdenek kicsit elveszni, miközben egyébként ahova bekerült, tehát mit tudom én, GameSpot 8 pontot ad rá, Eurogamer 4 pontot az 5-ből, van ahol ilyen
tehát ezek belül, ilyen,
a Steam-en valami 95%-on
ezek jó játékok, igen.
Ez nem az, hogy egy ilyen nagyon nisnek kell lenni ahhoz, hogy értékeljed, hanem egyszerűen sok jó játék van, indiben most nagyon-nagyon sok jó játék van, és rá kell feküdni, hogy az ilyet megtaláljuk. Én mondom, teljesen oda vagyok érte. Tényleg tök jó taktikázni így a lövésekkel. Úgyhogy Úgyhogy ilyenek vannak. Megmondom őszintén, hogy uninstaláltam a Skull & Bones-t az ilyenek miatt, ami nyilván jelentleg játékosnak sokat nem jelent nekem, akinek 100 órája benne van. Effektíve így kellett
visszahúzni magamat, hogy csinálni. A Helldivers 2-nek az elindításával csináltam ezt, nem azért, mert most a működik, nem működik, de azért látom, hogy ez egy játszom, tehát azért annyira működik, tehát lehetne vele. Tehát csak azt érzem, hogy egyszerűen megy el az idő más játékoktól, és nem azért, mert baj van vele, vagy valami, csak egyszerűen most ez nem, igen, ez most nem az időszak.
És ott tartunk, hogy nekem is ezek ilyen kis játékok, tehát mit tudom én, 5 ja. kötőjel 10 órásak, de egyszerűen annyi jön ki szinte nem csak hetente, hanem naponta, hogy kezelhetetlen. Én ugye nagyon szeretem a Metroidvaniákat például. Kezdve, annyi Metroidvania van jelenleg, hogy nem tudok mindegyikbe belekezdeni. Nem nagy nevek, tehát nem ez a úristen, ezer éve várom nagy nevek, de csak így random bedobok címeket, ha valaki rákeres például arra, hogy Turbo Kid a Steam-en.
Na azt megnéztem, azt a videódat mondtam, hogy
mennyire őrületesen jól
lesz. Az alapelve minden, de hogy az egy jó játéknak tűnik úgy egyébként kívülről.
Van egy Biomorph nevű például, megint csak random kisfejlesztés, Dark Metroidvania, tök jól működik. Nincs időm belekezdeni, mert ott vagyok, hogy ezeket a játékokat felsoroltam, ezeket be kellene fejezni ahhoz, hogy egy újra érdemes lehessen belekezdeni, és mindegyik egyébként a 10 pár eurós kategória.
Igen.
És ilyenek, és nyilván jönnek nagyobb nevek is a következő hetekben, de teli van ilyenekkel, és egyszerűen tök jó szerintem ilyen apróságokkal játszani. Jött és jönni fognak ezek az ilyen klasszikus kollektaton, mond valamit, amikor így érméket kell a pályákon gyűjteni. Tudod, olyan platformek arra, hogy egy ilyen, mint a Conker volt ilyen például, meg hasonló. Most jelent meg a napokban egy Yellow Taxi Goes Room nevezetű, megint csak ilyen kis szereplős játék, ahol kezded el a Crazy Taxit, de úgy, hogy ilyen platformer érmegyűjtögetős játék. Teljesen hülye.
Na, erre például most rá vrum, mint a vrum, elnézést.
Teljesen agyfasz ötlet, és fújjon működik. És ilyenek. Én megmondom, hogy ezért álltam vissza az ilyen Twitteremnek az ilyen power user retweet módjára, mert valamiért, és gőzöm sincs miért, biztos nem elontehet róla egyébként, de kellő használat után valamiért a Twitterem elkezdett rájönni, hogy ilyeneket kell kihozni elném, nem a mit tudom én, politikai hülyeségeket, meg a bitcoin bányászatot.
Ja, te nézed azt a másik szállat, amikor az ajánlásokat.
Elkezdtem ezt a forjút nézni, mert ha kellően sokat használom,
akkor releváns tartom
a kérdés. Tényleg ki kell, tehát egyáltalán nem az van, hogy Elon megmentett minket, de rákatintok, és mit tudom én, Vampire Survivors jön ki, Remnant jön ki, Indica jön ki, ezek mind játékok, fejlesztők jönnek ki, olyan, aki most csinálja kis motorban a játékát. Nyilván közben jön, mit tudom én, mondjuk most éppen nem egyébként, most próbálok végig tekerni, legyen valami rossz példám hirtelen, de valamiért most éppen nem jön, de biztos jön valami ilyen támogatott hülyeség, de...
Ja, mindig van.
Igen. De most mondom, valamiért, nem tudom, miért
lekopogom.
Lehet, hogy tényleg ez van, hogy az utóbbi időben nagyon erősen használtam úgy, hogy agresszíven némítottam, tiltottam azt, ami nem tetszik, és ugye elkezdte lehet a buborékomat jól bezárni.
Világos.
Viszont ez azt jelenti, hogy így naponta folyamatosan tolja ki az ilyen újabb indie update-eket, és ezt én agresszíven osztom tovább, mert csak két ember rá repül az ilyenre.
Megmondom, hogy én állandóan ellenállok ezeknek, hogy őt ajánlgasson, és apósom, meg hogy nyilván ezek már idősebb 70 pluszos korosztály, és nekik magyarázni kell, hogy valójában a, mert ők is szokták mondani, hogy hát amit hall a telefon, utána látja a híratéseket a telefonján, hogy, hogy azért ez nem ilyen gyíkember sztori, ez valóság. És mondtam neki, hogy amúgy ki lehet kapcsolni ezeket, csak akkor abba az utcába megyünk bele, hogy mert ugye annyit mond a Google, hogy kikapcsolható az összes ilyen cucc, csak akkor onnantól egyszerűen jönnek random hirdetések, olyan, mint amikor régebben leültél a tévé elé reklámokat nézni, és nem releváns reklámok jöttek, hanem jó, ma is van egy csomó értelmetlen hülyeség, de hogy még rosszabb, tehát akkor igen, a hüvely gombától kezdve a többi.
A kapcsoló ugye nem az, hogy jöjjenek reklámok, vagy ne jöjjenek reklámok, hanem az, hogy relevánsnak tűnő reklámok jöjjenek, vagy mindenféle reklám vagy jöjjön.
Így tehát van, pontosan.
A ne jöjjön reklám, az nem opció. Az van, hogy ha te rendeltél egy vécülőkét, akkor két héten keresztül vécülőke reklámokat fogsz látni, mert nyilván az ember ugye, ha rendel egyet, akkor egy egész szériát akar utána rendelni vécülőkéből. Vagy az, hogy rendelsz egy vécülőkét, és utána, ahogy te mondtad, körömgombát, meg nem tudom,
így van.
Bitcoint fog kapni. Egyik se jó.
Igen.
De ha kellő ideig tanítod, akkor van rá némi esély, hogy a kis privátszférádat fel tud annyira áldozni, hogy egyszer-egyszer valami értékelhetőt rakjon eléd. Én nem, egyébként az ilyen privacy hívők és tudatosabban internetezők engem nagyon gyűlölhetnek. Én a konzumerizmus legrosszabb példány vagyok ebben a szempontból, tehát így ha kapok olcsó ajánlatokat, akkor örömmel és tátott szájjal adom meg bármilyen, hát és nyilván nem olyan privát adatomat, nem arról van szó, hogy itt személyi számot meg bankszámlaszámot megadok, de a mit én, böngészési előzményeket és lokációt és azokat, amiket így is összegyűjtenek ezeket így vidd. Ha nekem cserébe olcsó dobozos kávét adsz, akkor nesze. Itt van, hogy miket böngésztem a elmúlt két hónapban. Úgy se talál közte semmit. Sok indi játékot fog találni a kis indiai jellemző, aki átnézi az adott csomagot. Na hát ez van. Ja.
Ez van.
Úgyhogy a gamingnek egy meglepően jó időszakában élünk. Ugye megint csak el kell mondani, hogy felhasználj oldalról, most nyilván az iparág egy sötét.
Igen, de muszáj szűrni, tehát így, ahogy most így Warhawk, így is lehet, hogy Warhawk csinálja, hogy nagyon durván van, aki mer nagyobbat meríteni a hálójával a Twitteren keresztül, vagy a Facebookon. Én a Facebooknál is, én letiltottam ott már nagyjából mindenkit, majd hogy nem, de eléggé szűk is mesdje maradt, tehát összehúztam a drágszíjat a csapaton, tehát hülyeségeket nem vagyok hajlandó átégetni magamon azért, mert valakinek kipattan az agyából, úgyhogy ők mennek aludni. Hát a Twitterre még nem tudtam így gondolkozni, nagyon én vagyok a nagy ellenállója ennek az egésznek, én mindig is azt szerettem, hogyha nem ajánl semmit, majd azt én tudom, hogy én mit követek. Ugye, de ilyen opció, bármint most van, hogyha csak a saját hírfolyamat nézem, de abba is tesz hirdetéseket. Tehát
ez ilyen sajnos.
Nem nagyon tudunk, és egyébként is szerintem nagyon barátságtalan az előfizetési modelljük. Elon Musk-nak üzenem.
Ja, de szörnyű.
Azt a podcastet, hogy a havi 8000 forintért nem fogok egy olyan tartalom előfizetet. Nem értem, tehát hogyha ezt ő levenné mondjuk 2-3 dollárra userenként, és ezt most halálkom olyan mondom, akkor valószínűleg, hogy több pénze jönne be ebből a hirdetés eltüntetés.
Erről már beszéltünk.
Igen. Borzasztóan tartom.
Lelkiismereti okokból, ha ez 200 forint lenne, ha mondta, akkor
se. Ja, akkor se fizetném, mert hát, igen, neki, de most igen. Igen. De most tegyük félre a szóg, az elvet mondom inkább, igen. Most ne a
csak így
megosztó figura az Elon Musk.
Teljesen random eszembe jutott, és teljesen visszaugrok az előző témához, ilyen random játék megjelenésekből, meg ajánlásokból. Nem játszottam vele, csak így neked is mondom, meg a hallgatóknak is mondom.
Az hogy örüljünk, a feldolgozhatatlan játékok közé tegyük
március be ezt a polcot. Március végén ez, figyelj, ez a mondat, ezt nem fogod elhinni. Március végén megjelent egy ilyen egyfős fejlesztésű JRPG, aminek az a neve, hogy Felvidék, csak ékezett
az megvan, fel, igen.
Ami a bánk is 15. Igen, századi kitetett. Szlovákiában játszódik. És mit tudunk erről a játékról? Azon kívül,
ami hogy akkor még Magyarországon.
Steamen 450 értékelésből 99%-os szinten van. Egy 15. századi Szlovákiában játszódó JRPG. Hát igen. Mennyire őrület, hogy ilyen létezik, érted? És valaki megcsinálta, és...
Hát lehet, hogy a Pentiment után kapott egy boostot, vagy egy...
Egyáltalán nem hasonlít rá.
Jó, világos, csak itt az elv, mert ugye a Pentimentnek egyébként, ha már itt vagyunk, azt reklámozzuk már be, de keressetek rá most fejből, így meg nem tudnám mondani, hogy hol van, de hogy egy ilyen többi 80 perces így készült típusú...
Igen, a NoClip csinált egy videót.
Igen, videót lehet elérni a neten, és ott nem néztem még meg teljesen, az elejét néztem, ugye az interjút, és ott magyarázzák, hogy igazából ilyen történelmi kalandjáték, tehát ami csak történelmi alapú kalandjáték, az nem egy fölkapodó, meg nem egy menő dolog, tehát hogy ilyeneket csináljanak, tehát hogy így, és szerintem lehet, hogy most nem a Pentiment önmagában, egyébként az is tök jó látni, hogy miből mi lett, meg hogy készült, de hogy az, hogy a Pentimentnek a sikerein lehet, hogy felbújtultuk, és lehet, hogy azt mondták, hogy oké, lehet, hogy nem ez lesz az új mi ment nagyot, Vampire Survivors, tehát mondjuk kicsi játék, de nagyot ment, vagy mondjuk a Dave the Diver, hanem de csinálnak egy fasz játékot, amit meg akartunk már régen, és akkor kész történelmi játék, aztán hadd menjen.
Nem tudom, én egy ponton nagyon ott voltam, hogy rá fogok írni egy szemfejlesztőre, Józsefre egyébként, József, nem tudom, Pavelka kára, hogy így, hogy? Miért?
Miért? Miért van ez? Miért
ne,
van
ne,
ez?
Nem az, hogy miért Szlovákia, mert mondjuk a névből megtippelem, hogy miért Szlovákia. Nem azért, mert miért ez a történelmi korszak, mert középkor, oké. De hogy JRPG, komolyan. Tehát így, ha valamit, akkor azt úgy nehezen tudok elkezdeni, de közben, ha működik, akkor miért ne? Érted? Hát most huszitákat és ottománokat lehet JRPG-ben csapkodni, akkor azokat.
Szerintem most ennek a igazából a régebb, vagy volt egy időszak, amikor nagyon hiányoltuk ezt a kísérletezgetést, és most én tártkrokkal fogadok minden ilyen.
Jó,
valaki mer külön utakon menni, vagy valamit máshogy megfogni, vagy valami. Tehát még egy, hogy mondjam, még egy, csak az, hogy jön egy külső nézetes kaland, vagy akció, ilyen RPG-re hasonlító valami, amitből már láttunk százat, még az is, hogy jól lesz a következő, de már egyre kevésbé fogja meg az embert, mert annyit látott belőle. És most már én bírom ezeket az egyedi dolgokat, bárki valamit hoz, amit még nem láttunk, ami még nem volt, vagy nem az, hogy nem volt, de vagy csavar egyet valamin, és akkor kész. Akkor jó az időszak, érted, 15. század, JRPG, mit csinálna ott, tehát...
Elképesztő.
Tetszik.
Igen, én is örülök neki. Nem mindig jön be pénzügyileg, de
hát,
igen.
Ezek az emberek viszik előre szerintem.
Mi ennyit meg tudunk tenni konnektor szinten, hogy
hangos
hangodot csinálunk ezekre a fejünkből, és igen, így felsorolás szinten minimum elkezdünk róla beszélni, és adunk nekik egy kis felületet.
Jó, szerintem már be is fejeztük, ennyi volt a Connector Podcast. Köszönjük, hogy itt voltatok. Telegramon lehet minket követni, a Twitteren, ami most X. És én mit akartam? Ja igen, Patreonon lehet minket támogatni.
Igen, használjátok a kuponkódunkat.
A kuponkódot.
És hiszem, hogy van ilyen, komolyan mondom, megérkeztünk a YouTube-ra, nem? Ott szokták ezt a... Használjátok a kuponkódot.
Hát itt annyi a különbség, hogy ez ilyen konnektoros megoldás, hogy itt valójában nincs, nem tudom, micsoda business model. Remélem nem fogunk álmatracot árulni. Úgyhogy jelenleg én azt gondolom, ez még beleillik, meg nincs tényleg nem semmiféle ilyen, nem tudom, tényleg a srácnak a felajánlásán múlott az egész, abszolút, úgyhogy abszolút. Csak dumálgattunk. Úgyhogy jó fej figurák vannak az országban, és az olyan őrült gamereket, akiknek a hol-szenzor jelent valamit az életében, azokat az ő típusú ember szolgálja ki, úgyhogy őt pedig üdvözöljük emiatt. Úgyhogy ennyi talán. Ha bármilyen megjegyzésetek van, akkor Telegramon, YouTube videó alatt is tehetek kommenteket, próbálunk rá reagálni, próbáljuk követni, küldjetek üzenetet.
Ha nem is válaszolunk direktben rá, ami olyan, azt így egymás között behúzzuk, és akkor lehet, hogy így a következő vagy a következő utáni felvételen, mint ahogy egyébként erről a Dragon's Dogmáról is jött egyébként mindenféle feedback, összegyűjtjük, és tényleg a kis saját véleményünkhoz hozzáadjuk, és beszélgetünk.
Igen, mert itt azért ez megosztó, tehát, hogy akárhogy is nézzük, azért a Dragon's Dogma kérdésen pörögni, azaz úgy eléggé, hát, hogy mondjam, igen, hát látjátok, tehát mindenkinél úgy van, ez, amit Warrock mond, hogy gyakorlatilag mindenkinek, minden szennek a saját maga felé hajlik a keze, alapból akarok ezeket nézni, de hát valójában próbáljunk már egy objektív mércét, hogy azért ezt a játékot nem csak úgy a jóisten kinövesztette a földből, hanem ezt valaki megtervezte, tehát, hogy így.
Ja, csak tehát azért mondom, hogy attól még, hogy nem direktben írunk vissza, akár YouTube-on, nem az van, hogy így semmibe ment a komment, hanem tényleg elolvasok. Én nem tudom, 2-3 naponta végignézem, és ha olyan, akkor így rakom be a kis közös csatornánkba, hogy ezek voltak, úgyhogy látunk mindent.
Még egy szolgálati közlemény a végére, de lehet, hogy a következő felvételen majd egy kicsit pörgünk rajta. Van a hungame.blog, és ők gyakorlatilag ugye ez a fűben alvónak a kis mókája, akik itt voltak nálunk vendégeskedni, és azért, hogy van ott egy több top 50-es hazai játéklista, képzeld el, és be fogom tenni a linket, meg majd a következő felvételen visszatérünk rá, nem akartam így mélyebben foglalkozni vele, mert nem töltöttem el vele elég időt, de azért így gondoltam, hogy akkor így bedobom azért egy a köztudatba, hogy van egy ilyen, úgyhogy majd a linket betesszük, és akkor itt van egy több 50-es magyar lista, és lehet, hogy ezek között is majd kicsit, hát hogy mondjam, kicsit kupászkodunk, hát ha találunk valamit, amit nem ismertünk eddig, vagy a hallgatók ti nem ismertetek, de közben meg magas pozícióban van. Úgyhogy a hungame.blognak ezt a listáját, vagy ezt a linkjét, ezt föl fogom még tenni az adáshoz mindenféleképpen, ami a konnektoron lesz fenn, úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez még a végére, és valószínűleg még vissza fogunk hozzátérni, mert a listát nézve nagyon sok ismeretlen játék van nekem. Lehet, hogy Warhawk, aki egyébként ezekben a játékokban jobban ismerős, amik...
Én is megnéztem őket, és... Ja. Hát jó, hát most nyilván...
Igen, tehát most nem az Imperium Galaktikáról, meg az Echo the Delfinről szeretnénk beszélni, vagy a Pinball FX2-ről, hanem olyan játékokra, amiről azt se tudjuk, hogy mi az, például The Savior from Above, meg ilyen típusú dolgok. Úgyhogy, de vissza fogunk rátérni, úgyhogy fogunk vele foglalkozni.
Yep.
Oké, akkor tényleg most már ennyi volt már a Connector Podcast, jövő héten jövünk, elvileg már táblával, kiegészítve. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük minden Patreon támogatónak a segítséget, különösképpen nekik. András, Andris 123456, Armentál, Béla, Cene 89, Checkpoint Podcast, Cimtom, Csaba, Gergő, Invi, Jancsa Jani, Karim, Mechmajger, Máté, Miklós, Mós Gergő, Sir Archibald a réten,
Varjagos,
The Freaking Tripod. Amennyiben ti is szeretnétek a neveteket viszont hallani, a patreon.com/connector_org oldalon tudtok a podcast támogatóihoz csatlakozni. Segítségeteket előre is köszönjük!